Bhagavati Vasudevaya. Om Namo 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 Bhagavati Vasudevaya.
Olyan szerencsénk van, hogy bele tudunk kezdeni még egy komoly fejezetbe, talán a végére is érünk ma este. Bhagavad Gita egyik legizgalmasabb fejezet, amiből egy különálló jóga született, ugye az a neve a folyamatnak, hogy Rája Guhya Yoga teljes nevén. A királyi utat, a rájját azt tudjuk, a jóga szót is ismerjük. A guhya azt jelenti, hogy titok. Tehát a legbizalmasabb tudás királyi jógája, hogyha magyarra fordítjuk a fogalmat, jöhet a következő kép. És hamarosan föltárjuk, hogy mi az oka ennek a meghatározásnak. Ugye eddigre, ahogy ehhez a témához érkeztünk, tulajdonképpen mondhatjuk, hogy Arjuna, a tanítvány lélekben megvilágosodott. De még mindig nem érte át önön forrását, vagyis még bőven van mit tanulnia vagy tapasztalnia, de az a szó, hogy megjelenik, hogy guhyam, hogy elragozva vagy guhya, az azt jelenti, hogy vannak dolgok, amik nem tartoznak mindenkire. A legjobb kérdéseket mindig akkor kapom, amikor már befejezzük az egészet, és azt mondjuk, hogy nincs több kérdés, aztán sorba állnak a kollégák beszélgetve, és egyik jobb kérdés jön a másik után. És az egyik zseniális kérdés pont így hangzott, hogy tehát, hogyha jól értik, akkor lehetséges, hogy van olyan szint, ami akkor sem jár az embernek vagy a léleknek, hogyha minden elejét megfeszíti, mert valamilyen más elrendezés vagy más tartalom okán lehet csak hozzáférni, és pontosan erről van szó, hogy ameddig és amiről idáig beszéltünk, az valahogy természetes módon jár annak az embernek, aki őszintén próbálkozik. Vagyis röviden megtalálhatja önmagát, mint lelket. Csak hogy ettől kezdve a lélek önnön forrását keresi, és itt nem annyira az értelmi erőfeszítés, vagy a komolyság, vagy a gyakorlás elszántsága jöhet segítségünkre, inkább lelövöm a poént az elején, mert félek, hogy kicsúszunk az időből, hanem egyetlen egy dologgal lehet kiváltani, hogy a legfelsőbb föltárja önmagát, néhányan már mondjátok is, ez pedig a szeretet. Itt nincs miről beszélni, nem tudsz olyat csinálni ésszel, értelemmel, vagy a fizikai érzékekkel, ami érdekelné a legfelsőbbet. Hiszen az ezekért járó adományt, a megvilágosodást, az, hogy legyőzzük a halált, hogy átéljük, hogy lelkek vagyunk, ez természetes módon odaadja. Ez minden komoly és elszánt gyakorlónak vagy tanítványnak jár. Csak hogy itt már arról van szó, hogy saját magát föltárja-e, vagy hajlandó-e erre. És ezt már nem teszi meg értelmi, meg fizikai erőfeszítések révén, mint ahogy az anyagi világban is, ha őszinték vagyunk, vagy visszatekintünk az életünkre, igazából a legboldogabb időszaka a szerencsés embereknek az, amikor fülig szerelmesek. Tehát hasonlóan ehhez, ebbe a dimenzióba nem lehet belépni okoskodva észérvekkel, nem is akarom a szavakat szaporítani, valami másról van szó. És mivel Arjuna pozíciója különleges, talán emlékeztek rá, egy bizalmas barátja az isteni tanítónak, Krisnának, ezért olyan helyzetbe kerül, hogy bekerül ez a szó a tanítás elejében mindjárt, hogy guhya, vagyis titok, magyarul rábízza a titkot, hozzájárul ahhoz, hogy Arjuna megértheti, hogyan lehet elérni őt, mármint a legfelsőbbet. Hát azért kapta a Rája Jóga azt a nevet, hogy Rája Guhya Jóga, vagy ugye a legbizalmasabb, vagy legtitkosabb tudás királyi útja, mert egyébként kispekulálhatatlan. Tehát, hogyha a legfelsőbb nem nyitja meg ezt a megértési csatornát, akkor a lélek innen a maga erejéből tovább már nem fejlődhet. Hamsa, az örökkévaló lélek hattyú, az egész világ ura, minden mozgó és mozdulatlan lény irányítója, megtestesült a kilenckapus városban, és kibeszáldos. Tehát magát az emberi testet hívják úgy, hogy kilenckapus város, hiszen ha összeszámoljuk az emberben, az emberi testen lévő világ felé nyíló érzékszerveket, akkor az pont 9, ugye a két szem, a két orrnyílás, a két fül, a száj, a nemi szervek és a végbél összeadja az ember, akkor meg lehet fejteni ezeket a verseket, hogy maga az emberi test a kilenckapus város, amit belülről Hamsza, a legfelsőbb lélek irányít vagy kormányoz. Tehát, mintha egy keresztény dalt énekelnénk, valahogy gyerekkoromban hallottam, hogy ismeritek néhányan, hogy tudtad-e, hogy testet templom Istennek vára vagy háza, valami ilyesmi volt. Pontosan erről van szó, hogy itt már Arjuna számára nyilvánvaló, hogy az a lélek, aki a test ura vagy irányítója, az természetéből adódóan isteni, csak hogy nem az Isten. Ez egy óriási felismerés. Nem teljes egészében azonos a legfelsőbbel, hiszen ahogy tegnap is mondtuk, akkor be lehetne bizonyítani, hogy azonos, hiszen soha nem kerülhetne illúzió alá. Hát, hogy kerülhet a legfelsőbb illúziója alá a legfelsőbb? Tehát valamilyen részében vagyunk isteniek valamennyien, ezért csak kivergődtünk a fényre, tegyük fel, ha idáig elérkeztünk, legyőzve az illúziót. Ezért mondja a májára vagy prakritire, hogy alacsonyabb rendű természetem, mert az anyag legyőzhető. De ezzel még mindig csak ott tartunk, a csakot idézőjelben, mert lehet, hogyha egy gyors szavazást kéne rendezni, hogy tegye fel a kezét, aki most innen boldogan menne haza úgy, hogy megvilágosodott önnön lelkében, kettőt is föltett. De ez a realitás, hogy az ember azért nem azt mondaná, hogy ez csak. Minden esetre egészen különleges dolog, hogy innen még új folyamatok indulnak, de ez már kivétel nélkül mind a szeretet ösvénye. Például a 10. fejezetnek az a címe, hogyha teljes egészében lefordítjuk, hogy a szellemi szeretet ösvénye. Tehát a 10. fejezet tárgyai, a Bhagavad Gita 10. fejezete, amikor oda elérünk, hát ez olyan lenne, mintha holnap reggel hozzákezdhetnénk még a tárgyalásához, hogy a 9. után, amikor megértjük ebben a fejezetben, hogy csak is a kifinomult szeretet, a fokozódó szeretet nyitja meg a mélyebb megismerés lehetőségét, az abszolútat, a brahmant, a paramátmát, vagy magát az Istent illetően, akkor a lélek újabb eszközeit kezdi el kifejleszteni. Nos, már az is érdekes, hogy mi az oka annak, hogy Arjuna hozzáférhet ehhez a tudáshoz. Így hangzik tehát az első verse a 9. fejezetnek, idam tuté guhyatamam, pravaksyám anu szújavé, gyánam vigyána szahitam, jacsgyátvá moksa szé szubhát. Vagyis, mivel te mentes vagy a kétkedő bírálattól, kinyilatkoztatom számodra a legbizalmasabb titkos bölcseletet. Ez a gyána, annak közvetlen megvalósítási módjával, ez a vigyána, melyet megismerve megszabadulsz a születés és halál szennyétől. Tehát tulajdonképpen van egy valóság, és ahhoz kapunk egy használati utasítást is. Tehát a tudás az azt jelenti, hogy az értelem ország útja a transzcendensben, ebből szeretnénk tovább fejlődni. A vigyána pedig a bölcsesség, ami innentől kezdve inkább egyfajta érzékenység lesz a szépre vagy a transzcendensre. Szóval ezt a titkot sohasem lehet teljességgel leírni, vagy élőszóval föltárni, viszont ami nagyon érdekes, hogy kitörölhetetlenül bele van írva mindannyiunk szívében, tudnélik a léleknek van egy eddig nem tárgyalt természete, nevén nevezve, hogy aki útnak indította, azt egyetlen vágyjal tette, hogy szeressék őt és viszont. Ugye? Eddig olyan súlyosan és erősen volt a különböző, most már használhatjuk a szakszavakat, kósákkal befedve, ugye? Meg a kötőerő különböző rétegében, hogy föl sem merült, hogy ilyen gondolataink lehessenek. De ha feltételezzük, hogy egyszer eljutunk a tiszta önvaló megvalósításának állapotába, tehát semmi nem tudja már beburkolni és visszahúzni, a következő pillanattól kezdve a lélek eredendő természete kezd kibontakozni, ami nem más, mint a szeretet. És tegnap este teljesen tudatosan elkezdtük fölvázolni ezt a témát, amikor azt mondtuk, hogy a szeretet, vagy annak a következménye a boldogság, az általában véve nem önmagában valósul meg, hanem emberek vagy személyek között. Emlékeztek talán rá, hogy erről szó volt. Csak most az a különbség, hogy nem emberekben helyet foglaló lelkek közötti boldogságról van szó, vagy kapcsolatfelvételről van szó, hanem a leghatalmasabb lény vagy lélek, tehát a világ summum bonuma, és az immár önmagára ébredt tulajdonképpen a maga nézőpontjából tökéletességet elért egyéni lélek kapcsolatfelvételéről van szó, ami a gyakorlatban a szeretet fokozódását jelenti, az elragadtatottság mélységét vagy komolyságát. Tehát amíg a szamszárában a szűnni nem akaró létküzdelem körforgásában vándoroltunk, addig ez a természetes képességünk, vagy kifejleszthető képességünk a szeretetre, az mélyen bennünk szunnyadt. Tulajdonképpen várta azt a napot, amikor a szádaka vagy a tanítvány egyszer csak szét tudja tépni a tudatlanság fájtlát, amit úgy hívunk, hogy avidjá, ha emlékeztek, tehát nem tudás, megpillantva önmagát, majd a következő pillanatban vágyva önnön forrásának megértésére. Tehát valamennyiünk szívébe, vagy inkább mondjuk úgy, hogy a lélek sajátossága kitörölhetetlenül benne van, hogy egyáltalán nem áll szándékában megállni azon a szinten, hogy ő kijött az illúzióból, felszámolta a szenvedést, hanem egy további természetes késztetése van arra, hogy előre haladjon a szeretetben. És ha most ezt megfordítjuk, ennek az az oka, hogy első este vasárnap azt mondtuk, hogy az Úr, tehát Visnu élvezni szeretné önnön létét, emlékeztek erre? Ezért milliónyi és milliónyi formában kiárasztja önmagát. Na most kerülünk abba a helyzetbe, hogy mintha egy programot tenne mindegyikükbe abban a reményben, hogy ezek az egyébként komoly szabadsággal, ahogy beszéltük is délelőtt, rendelkező lelkek a bölcsesség birtokában okkal és egyre elmélyültebben szeretik őt. Ez öröm a léleknek, és felülmúlhatatlan boldogság a legfelsőbb lénynek is, akit szeretnek a gyermekei. Ugye mindenki örül, hogyha szeretik a gyermekei. Általában az egyik legkifinomultabb emberi boldogság, hogyha a családban rend van, harmónia van, és mindenki szereti egymást, hát még hogyha ennek különleges fokozatai vannak. Nos, ebben a fejezetben Sri Krishna most gyakorlati módon tárja föl a lélekhez, tehát a legfelsőbb lélekhez vezető titkot, aminek a fogalmát már egy 2-3 nappal ezelőtt bevezettem, de most véglegesítjük, ezt hívják úgy, hogy upászána meditáció, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy a formával rendelkező istenségen való szemlélődés vagy meditáció. Talán nem volt annyira meleg délelőtt, hogy emlékszünk rá, hogy az utolsó mondatokban arról beszéltünk, hogy az emberek, az istenkereső emberek legnagyobb csoportja a fizikai szolgálatig jut el. Emlékeztek rá, hogy cselekvő módon, különböző rituációkkal, stb. Eljut odáig, hogy imádja az Urat, tehát odaadó szolgálatot végez fizikailag, de kevesen lépnek be a misztikába, hogy hogyan lehet egy benső elmélyülésben tovább lépni, és ez az upászán a meditáció tulajdonképpen a benső szemlélődés vagy meditáció útja, ami tényszerűen a külső formával kezdődik. Hozzáteszem, ezt hívjuk brahmana beavatásnak is, mert az az ember méltó arra, hogy ennek a benső útnak a gyakorlatával megismerkedhessen, aki a brahmana szintre jutott. Tehát alapvetően, ha nagyon-nagyon szigorúak lennénk az ősiséget tekintve, ezekről a témákról szigorú ortodoxiát nézve nem beszélgethetnénk, hanem előtte mindenkit föl kéne avatni brahmanának, de az még semmi, mert jó, hát tudjuk a mantrákat, meg lehetne csinálni a tűzceremóniákat is, és felavatni a jelölteket, csak hogy olyan emberré is kéne válni, akit föl lehet avatni. És mindig eszembe jut egy kedves barátomnak, Gószai Marázsnak a történet, aki először adta ki angolul a Subjective Evolution-t, amit mi is kiadtunk Subjective Evolúció néven, és hát vele történt az, hogy a többi szerzetes társa neki esett, hogy elment az eszed ilyen komolyságú könyvet kiszolgáltatni az embereknek. Hát egyáltalán, hát ki fogja ezt megérteni? És hány példányba nyomtad, mondták neki? Hát azt mondja, hogy olyan 3000-be. 3000-be? Hát jó, ha 300 megérti az egész földön, mondták neki a társai. Erre azt mondta, 300? Hát akkor után nyomom. Hát rohanok. Erre nem is számítottam. Tehát a 60-as évek végén úgy döntöttek az indiai mesterek, hogy felszabadítják a tudást, és nem foglalkoznak többet azzal, hogy ki fér hozzá, vagy ki nem férhet hozzá, meg hasonló, mert azt észlelték, hogy elég komoly űrület kezd megjelenni a nyugati világban. És valamilyen gyógyszert kéne adagolni, hogy az emberek esélyt kapjanak a jámborak, vagy jó szándékúak valamilyen fogódzót. És attól kezdve Az az elsődleges szabály, hogy ki kell szolgáltatni érthetően, felelősségteljesen a benső útnak a törvényeit vagy lehetőségeit, abban bízva, hogy a tiszta szívű jámbor emberek élni fognak a lehetőséggel, egyébként visszaélni meg nem nagyon lehet. Mert a folyamat úgy védi magát, hogy akire nem tartozik, az elálmosodik vagy ideges lesz. Tehát egyszerűen nem tudja követni. Tehát mindenki tapasztalja, hogy legalábbis alkalmanként igencsak meg kell dolgoztatni a buddhit, meg az elmét, hogy be tudjuk fogadni, hát még amikor gyakorolni kezdjük. Tehát nem kell félni, nem lehet visszaélni a folyamat erejével. Akinek megadatik, hogy halad benne bármilyen szinten, az meg mindig épülni fog, elfolythatatlanul fejlődni fog. Tehát a lényeg az, hogy ez az upászana meditáció, ez tárgyalható. Voltaképpen a tiszta Isten szeretetnek vagy a baktinak a legfőbb összetevője, hogy rájövünk arra, hogy nem elegendő a külső formális imádat, hanem ennél sokkal fontosabb a csendes, magányos, szemléledő, spontán, személyes szeretettel áthitatott meditáció az Úron, tulajdonképpen a rávaló 24 órás emlékezés. Ugye erről mondtuk az első este, hogyha ha valaki szerelmes, akkor az nem erőlködik azon, hogy a kedvesére gondoljon 24 órán keresztül, hanem természetéből adódóan ezt teszi. Csak hogy te itt már lélek vagy. A tökéletessé vált ember nem tud többé szerelemre vagy érzékkielégítésre találni az anyagi világban. Erre mondtuk reggel, hogy ízét, levét vesztett narancshoz hasonlít a számára, egy upanisát hasonlattal, ha emlékeztek. Egyetlen egy dolog jöhet számításba, ahhoz, hogy megszeresse, hogy imádhassa, valami, ami nála is különb. Mert akit nem tudunk becsülni, azt nem tudjuk szerelemmel szeretni. Tehát általában egy kapcsolat vége az nem azzal kezdődik, hogy megszűnik a szerelem, hanem nem veszik észre benne a társak vagy a partnerek, hogy előbb a becsülés szűnt meg. Hogy mondják ezt? Akire nem tudunk felnézni, akiben nem látjuk természetes módon az értéket. Ez az élmény, ez a negatív élmény az, ami alássa a korábban esetleg meglévő ragaszkodást, vagy szerelmet, vagy hasonlót. Csak hogy a léleknek megvan a képessége, hogy egyre mélyebben élje át, hogy kicsoda az ő forrása. Vagyis, ha már emberi hasonlatokat veszünk alapul, mit fog tapasztalni? Egyre jobban fokozódik a becsülése, az áhítata, ugye ez a sántarasza, az objektív, tiszta rádöbbenés arra, hogy kicsoda Isten. De mivel a végtelenben vagyunk, van ideje és finomsága arra, hogy egyre több részlet lesz nyilvánvaló a számára. Vagyis úgy telik múlik az idő, hogy fokozódik benne a megértés és a vágy, ezért az egyszerűbb, hétköznapibb érzésektől az egészen kifinomult rajongásig terjed a skála, amit a lélek megélhet a legfelsőbb irányába. Ezért a végén, ahogy tegnap is mondtuk, már nem lehet semmivel sem kifejezni, csak szobrokkal, tánccal, zenével. Hát gondoljunk bele, hogy egyik nézőpontból egy táncosnő valójában egy jógi, egy önmegvalósult filozófus, másrészt pedig nőiesebb bármelyik nyugati nőnél. Mert hogyha a mozgást néztük, meg a mudrákat, meg a stílust, nem tudom ti, hogy vagytok vele, de férfi szemmel látható, hogy fokozhatatlan nőiség van jelen, miközben hihetetlen intelligencia, mert ha nem volna, hogy jön neki ez a finomság. De jól látható a keretnek ez a bravúrja, hogy egyszerre van jelen a rendkívül magasrendű gondolkodás, és mégsem zavarodik össze senki, hanem a nőiségéből hozza ki a legtöbbet, vagy a férfi voltából hozza ki a legtöbbet. Valahogy minden a helyén van, mert mindenki tudja, hogy a dolgot az dönti el, hogy lelkek vagyunk. Szóval ez egy igen izgalmas kérdés, és ezért mondanom kell még valamit. Valahogy, ahogy az ego sorvad, és döntően uralomra jut a lélek, megváltozik a stílus. Mert az egónak a természete az, hogy uralkodni és élvezni szeretne. Talán emlékeztek rá, hogy azt mondtuk, hogy az ahamkárnak, az énképzőnek van két pillére. Azt mondtuk, hogy aham és mama, hogy én és enyém. Csak hogy az önvaló felfedezése, az extázisa annak, hogy örökkévaló lelkek vagyunk, öröklét, tudás és üdvösség, megváltoztatja a lélek habitusát. Hát azt a lényt, aki nem uralkodni és birtokolni akar, az döntően az anyagi világban úgy érzékeljük, mint nő, ha minden rendben van. Mert a női természet az intuíció, az odaadó, a szolgálat készség klasszikusan. Nem tudom, hogy ebből mennyi maradt Európában, de bízunk abban, hogy így van. Vagyis, hogyha követhető az én hasonlatom, akkor valami furcsa átalakuláson megy át a lélek, nem érdekli a hatalom az anyag fölött. Tehát bizonyos szempontból finomodik, azt is mondhatnám, hogy lágyul a természete. Egyre eszenciálisabb. Ha a szépséget elkezdjük eltolni az igazi harmónia irányába, akkor bármennyire vonzó vagy csinos egy férfi mondjuk a nők szemében, a világban közmegegyezés van, hogy a szebbik nem az a nő. Hát így is hívják. És ez történik a lélekkel, hogy természetes módon, ahogy távolodik a durva fizikai síktól, az anyagi világ birtoklásának és kihasználásának igényétől, tehát ahogy megsemmisül benne az ego, nem szó szerint kell venni ezt, de valahogy le kell írnom a dolgot, tulajdonképpen a lélek a legszebb értelemben nőiesedik. Nem arról van szó, hogy nem tud kenyeret vágni magának önállóan, vagy felhívja a feleségét, hogy hol a só, ha az asszony elutazik egy hétre, tehát nem ilyen tutyimutyiságról van szó, hanem alapvetően a belső attitűd teljesen más lesz, mint addig volt. Vagyis akár férfi testben van ez a megvilágosodott lélek, akár női testben van, alapvetően a gyöngítség, a vágy és a szeretetbeni extázisnak a vágya lesz a legdöntőbb jellemvonása. Mit tud csinálni a legfelsőbb, aki fogócskázik a lélekkel? Fokozza önnön szépségét. Tulajdonképpen a szépségével kezdi el csábítani a lelket, a tökéletességével, a szépségével, a sokoldalúságával, úgy, ahogy megindít bennünket a természet szépsége, és közvetetten megértjük, hogy ez az Isten természetének az evilági szépsége, a lélek már olyan helyzetben van, hogy közvetlenül képes arra, hogy érzékelje az eredeti forrás szépségét. Na most, hogyha egy ilyen tiszaparti naplementét megnézel este pihengetve, és azt mondod, hogy ámulatra méltóan szép volt, vagy a hold sarlóját, nem is akarok itt dadogni a témákról, akkor mit mondhatunk az eszenciális szépségről, minden szépségek forrásáról? Hát világos, hogy a léleknek különösebben filozófiára innen már nincsen szüksége, meg nógatásra, meg hasonlóra. Pusztán az, hogy megvan a képessége arra, hogy érzékelje és befogadja ezt a közeledő, határtalan és fokozódó szépséget, megváltoztatja a lélek teljes természetét. Ekkor hívjuk úgy Istent, hogy Akhila Rasa Amrita Murti, vagyis a lélek számára a legfelsőbb, minden gyönyörűségnek és szépségnek halhatatlan foglalata lesz. Tulajdonképpen emberi hasonlattal, és ez körülbelül így is néz ki, fülig szerelmes lesz a legfelsőbb lénybe. Halálosan is megdönthetetlenül egyetlen érzés hatása alá kerül, ez pedig ez a rajongás. Azonban most egy kicsit előre szaladtunk így a költészetben, még addig van némi tennivalója. Nevezetesen a következő vers, jöhet is a következő kép, serkenti bennünk ezt az odaadás vagy vágyat. Rágya vidja, rágya gújjam, pavitram idam uttamam, pratyak sávagamam darmjam, szuszukham kartum avjajam. Azért mondom ilyenkor a szanszkritot továbbra is, mert itt majdnem minden szónak jelentősége van. Tehát itt hangzik el, hogy rágya vidja, királyi tudás, rágya gújjam, királyi titok. És ugye pavitram idam uttamam, uttamam azt jelenti, hogy ebben a világban e fölött nincsen semmi. A másik pedig, hogy pratyaksa avagamam darmjam, az azt jelenti, hogy a pratyaksa azt jelenti közvetlen, az avagama pedig azt jelenti, hogy érzékelés. Tehát egy olyan dimenzióba érkezel, aminek semmi köze ahhoz, hogy mást hallgatsz, vagy könyveket olvasol, vagy hasonló, hanem arról van szó, hogy egy élményben már részesültél. Miben is? Hogy te lélek vagy. És közeledik a következő élmény, amit úgy hívunk, hogy paramátma, vagy felsőlélek, vagy szentlélek, ahogy Krisztus mondta, az Isten közelségének, érintésének, megpillantásának élménye. Tudjuk, hogy a legfelsőbbnek két természete van, avjakta, tehát soha el nem érhető, megnyilvánulatlan, ez soha senki előtt nem tárja föl. De van egy másik természete, A megnyilvánult, amit viszont szándékában áll feltárni, és vágyik is arra, hogy a lélek ezt megtalálja. Tehát itt, amiről most beszélünk, az nem kevesebb, mint hogy ez a benső upászána, ugye az ászana az helyzetet jelent. Tudjuk, hogy ászanázni testhelyzetet. Upászana azt jelenti legfelsőbb helyzetben lenni. Upa ászana. Nagyon különleges meditatív helyzetben lenni, olyan kifinomult szeretet érzésekben lenni, aminek az eredménye, hogy az Úrnak szándékában áll színről színre föltárnia magát. Ez egy rendkívüli dolog. Őszintén szólva, még a komolyan vallásos emberek sem mernek reménykedni abban, hogy Istent megpillanthatják. Én emlékszem rá, hogy úgy indultam el a gyerekkorom végén, hogy kicsit azért távolodtam el a szokásos keresztény tanításoktól, mert úton útfélen azt kérdeztem az atyáktól, hogy lehetséges-e egy olyan folyamatot gyakorolni nálatok, aminek a végeredménye őszintén és kezelhető módon, hogy színről színre találkozunk az Úrral. És aki őszinte akart lenni, azt mondta, hogy ezt nem garantálja. És pihenésképpen eszembe jut egy nagyon régi történet a II. Világháború alatt. Ugyanúgy hívták a professzort, mint később egy amerikai elnököt. Egy Nixon nevű professzor a II. Világháború vége felé amerikai vadászpilóta volt. Tehát harcolt a németek ellen, és jócskán lelőtték a nyugati légtérben a németek. Zuhant lefelé a gép, ez egy csodálatos igaz történet, majdnem 100 éves ez a férfi. Még él Indiában, és nem is akárki. Én többször idézek tőle a saját könyvemben, mindig kírom, hogy fantasztikus tudás, nagyon nagy mester lett, de ne rohanjunk ennyire előre. Pörögve, égve, száguldva zuhan le a gép az égről, és hát ezt a Nixon a későbbi, vagy a korábbi Nixon professzor mesélte, hogy ahogy látta, hogy a föld felé száguld a kilőtt gép, elkezdett imádkozni. Egy, Istenem, ha vagy. Kettő, ha ezt túlélem, neked szentelem az egész életemet, és ha sikerül túlélnem, add, hogy ne német területen zuhanjak le. Három, hogy ne nyomorodjak meg. És megígérem neked, hogy eltérés nélkül egész életemben téged szolgálok. Bum, leért a gép, ennyire volt idő. Hát magához tér, a talpától a homlokáig bebugyolálvat, gondolhatjátok. Kinyitja a szemét, de tudod beszélni, és akkor látja, hogy mozog egy ápolónő körülötte, de nagyon izgult. És akkor óvatosan odaszól neki, a több nyelvet beszélt, így próbálkozott, szólt először németül, ápolónő megserezzen. Akkor kezdett megnyugodni. És akkor szólt neki franciául, a lány visszaszólt, és akkor mondja neki az összetört pilóta, hogy melyik országban vagyok. És mondja a lány neki Belgiumban. Az meg akkor már szabad volt. Mondja, hogy és akkor egyből érezte, nyilvánvaló, hogy lenni kell Istennek. Életben is maradtam. Belgiumban zuhantam le, felépült, vége lett a háborúnak, és pontosan tudta, hogy ő nem árulja el ezt, hanem addig megy, míg meg nem találja Isten színről színre. Hát mindenfelé próbálkozott, az egyházakban utazott, sehogy nem boldogult. Végül érdekes módon pont Angliában találkozott az anglikán püspökkel, aki fiatal papkorában Indiában szolgált, és megmondta nyíltan ennek a volt pilótának, hogy nézze, a mi hitünk szerint mi nem tudunk ilyen támogatást adni önnek. De hogyha hajlandó arra, hogy elmegy Indiába és ott kutat, én pontosan tudom, hogy ott élnek olyan mesterek, akik, ha ön követi őket, elviszik arra a szintre, hogy színről színre találkoznak a legfelsőbbel. Ma úgy hívják ezt a 100 éves mestert, hogy Swami Krishna Prema. Az egyik legkiválóbb Bhagavad Gita magyarázatot készítette, én legalább 25-ször vagy 30-szor idézek belőle. Annyira az egyik legjobb napjainkban. Nagyon csodálatos mestert, úgyhogy röviden megérkezett Indiában, tanult, keresett, megtalálta a mesterét, és soha többé haza se jött. Tehát úgy, ahogy az a lángoló, forgó gépben elhatározta, azt meg is valósította. De ne felejtsük el, hogy a példát arra hoztam, hogy úgy tűnik, hogy meg is találta, amit keresett. Tehát nem, ez az ember, ha beszél vagy tanít, az valami megdöbbentő. Tehát tényleg a lélekből, a megvalósításból. Úgyhogy vegyük sorba akkor ezt a, hogy milyen tapasztalatokat mozgósít. Tehát ez a tudás a bölcsesség királya, királyi titok és a legfelsőbb szentség, mivel megvalósítása közvetlen tapasztalatot nyújt. Ez a dharma tökéletessége nagyon könnyen, örömmel végezhető és örökké való. Ha megfigyeljük az emberi viselkedést, mindig azt csináljuk szívesen, amiben örömünket leljük. Itt ezen a szinten ez a folyamat már nem arról szól, hogy Úristen, korán kelek, ráveszem magam, hogy meditáljak, vagy valami hasonló, hanem mivel folyamatosan boldogsággal, derűvel tölti fel az embert, ez nem gyakorlat, ez az élet. Óriási különbség. Ez az élete, ez a tudatossága, ez az a hangulat, amiben él. Ugye a rasza szó az innen származik, valamilyen fajta hangulat, valamilyen fajta íz, valamilyen attitűd, ami nem evilági. És ezt nem szünteti meg, hogy alszik, vagy kapál, vagy hasonló. Akik idáig eljutnak, már ebben a hangulatban élik az életüket belül és kívül. Tehát az upaszána azt is jelenti, hogy kifelé is megnyilvánul az odaadása a szeretete, de legfőképpen egy különleges benső hangulatban éli ezeket a dolgokat. Nos, ezeket a szavakat érdemes megjegyezni, hogy pratyaksa, tehát közvetlen és avagama, észlelés, tehát a legfelsőbb úrról, vagy az úrral kapcsolatos tapasztalása tárgya a rádzsa jógának, ezért nevezik királyi útnak. Hogyan ide Patanjali, aki a rádzsa jóga mestere? De egy picit emlékezni kéne arra, hogy ő volt az, aki először tanította az Isvara Paridánát, ha valaki emlékszik rá. Tehát Isvara azt jelenti a legfőbb ősúr, az istenség imádatát. Pedig mondhatnánk, hogy misztikus jóga és az istenség imádata. Most már, ha együtt vagyunk a témában, összeáll, persze, hát a lelket elérted, az önvalót szabad. Most nyilvánvaló, hogy a következő lépés, vagy elérhető fokozat a legfelsőbb lénnyel való kapcsolatfelvétel. Ez pedig a szeretetén, az ő imádatán keresztül lehetséges. Még a Földön is mondjuk, hogy egymást szereti mondjuk két fiatal, és az egyik megkérdezi, szeretsz? És a másik, ha bókolni akar, mit mond neki? Imádlak. Ugye? Tehát ennek fokozatai vannak. És ez egy nagyon édes játék. Ha sorba vesszük, akkor mi is történt idáig? Tehát küszködtünk a különböző vallások, morálteológiák és érzéki vágyak útvesztőiben rengeteg születésen keresztül egy. Mi zárta le ezt a kérdést? Ugye délelőtt ezt a témát fejeztük be. Beléptünk az önvalóba. Emlékeztek? Az ego, a citta és a többi töltelék, szépen végigvettük búcsúzóul ezt a négy kart. Ez visszahúzódik, mert belép az eredeti átmanba, a Vasudevába. Követhető ez? Tehát nincs szükség külön elmére, Buddhira meg a többire. Az egész visszacsukódott, mondjuk, hogy belemerülünk az önvalóba, a saját lelkünkbe. Megint önmagunk vagyunk. Igen ám, de a következő pillanatban, mivel a lélek maga tudati természetű, megvan a képessége és ereje, mitöbb ez a töltése vagy küldetése, hogy közelítsen a forrás felé. Ellenállhatatlanul közelít is. Úgyhogy azt mondhatnánk, hogy aki életében eljutott idáig, ezt hívják Jivan Muktának. Hallotta valaki ezt a szót? Jivan Mukta azt jelenti, aki életében, Jiva élet, aki életében felszabadult. Tehát emberi testben élünk, de Jivan Mukták vagyunk, tehát lelkekként. És a test és az elme engedelmesen szolgál bennünket abban, hogy még további utat tudjunk befutni. Emlékeztek, mondtuk, hogy a félistenek sorba állnak egy emberi születésért. Akkorát lehet fejlődni. Azt is mondtuk, hogy a fegyelmezett elme az ember legjobb barátja. Tehát itt már mind a tested, az érzésvilágod, az értelmed, maga a személyiséged engedelmes és kellemes szolgálja ennek a törekvésnek. Egyáltalán nem kell meghalni, vagy elpusztítani a testet, mint valami zavaró, furcsa dolgot. Tökéletesen alkalmas arra, hogy segítse a lélek benső útját, vagy további fejlődését. Már csak azért is, mert voltak éppen 11 karikát kéne rajzolni, hogyha ábrázolni szeretnénk, hogy mi van az önvalónkon kívül. Olyan messzire terjed ki a lélek. De valójában te a tested egészen a világegyetem végéig. De hihetetlen kiterjedésű az anyagi világ, csak hogy te döntően a lelked vagy. És többé nem ezek a akár kör vagy akár négyzet alakban föltárható kiterjedések. Tehát a te utad a transzcendencián belül zajlik, és nem a külvilági ösvényen vagy folyamaton. Egyiket hívtuk úgy, hogy pravritti márga, tehát megyünk kifelé, és nem érünk el semmit. A másik meg a nivritti, az a befelé fordult, vagy transzcendens. Tehát aki ezen az ösvényen jár, az maga éri át az igazságot. Semmilyen halál utáni mennyország nem érdekli, mert arról is pontosan tudja, hogy az anyagi téridőben van. Fejlettebb dimenzió vagy bolygó, mint a miénk, de csak egy állomása az anyagi világnak. Önmagunknak lenni az az isteni állapot. Úgyhogy ezt a részt egy picit összefoglalva úgy mondhatnánk, hogy a legfelsőbb lény a szerető meditáció hatására feltárja magát a tanítvány előtt. Ez nagyon lényeges. Egyszer csak véget ér a tevékenykedő formális szolgálat, és rádöbbenünk arra, hogy a benső meditáció a lényeg. Erről akkor most egy picit beszélünk, mert ez így nem, hogy is mondják, ez nem igazságos, hogy csak meglebegtetjük a dolgot, és akkor nem mondjuk el. Bár egy nagyon bizalmas téma. Voltak éppen a Káma Gajatrival kapcsolatos, és tudom, hogy merész elképzelés, de azért szeretem, ha gyakoroljuk, mert voltak éppen ez az a mantra, ami a szellemi szeretetnek, a benső lélek munkának ágyaz meg. Ugye ez a Klim Káma Dévája Vidmahé Puspavánája, így kezdődik. Ugyanis arról van szó, hogy lehet, hogy te testi értelemben tétlen vagy egy meditációban, de valójában te belépsz egy világba, mivel megtisztult önvalóként hatalmadban áll, mint tudatosság, belépni abba a birodalomba, ahol a legfelsőbb létezik. És ennek az előrehaladásnak az üzemanyaga az nem más, mint ez a fokozódó szeretet. Tehát igazából az Úr szerető szolgálata az nem egy külsődleges dolog, hanem amíg emberi testben vagyunk, az egy meditációban lezajló dolog. Ez követhető így. Az Úr külsődleges szolgálata az nem más, mint a lelki tanítómester emberi formájának a szolgálata. Tehát ha azt kéri, hogy menjünk el tanítani ide, akkor szó nélkül oda megyünk. Ha látjuk, hogy betegeskedik, meggyógyítjuk. Ha nincsen ruhája, veszünk neki, ezek Indiába szerzetesek. Az alapszabály, hogy oda megyünk a mesterhez, és a kezünkben tartunk néhány dolgot, néhány hasábfát, ezt hallottátok már véletlenül? Néhány hasábfát, valamilyen ruhát vagy kendőt, amit adományozunk neki, és egy kis gyümölcsöt. Ezt adja a szádaka vagy jelölt a szádunak, a mesternek. Ezek közül, hogy a gyümölcs tudjuk, hogy hozzon termést a közös tevékenység, ugye az öltözet vagy ruha az tényleges szolgálat a mesternek. A hasábfa viszont azt jelenti, hogy segíts hozzá ahhoz, hogy a tanítás tüze megsemmisítse, elégesse az egómat. Emlékeztek? Om magyana timirandasya gananjana shalakya. Csak surun militam yena tasmai shri gura venamaha. Azt jelenti ez a vers, hogy kedves mester, könyörületesen fordulj felém, és segíts, hogy a te tudásod fákja lángja felnyissa a szemem. Magyarul, hogy elhamvassza az egómat. És a régi ókori hagyományban, egyébként India szakrális körzeteiben ma is állnak mezitláb egyszerűen őszintén a tanítványok, akik felavatásra vagy beavatásra vágynak, és tartják a kezükben ezeket a dolgokat. Néhány fahasábot, egy kis ruhát, és valamilyen gyümölcsöt. Ugye? És akkor a guru, hogyha ezt intett, hogy lerakhatják a lába alé, akkor azt jelentette, hogy kitekeri mostantól a tanítvány nyakát. Hiszen ő mondta, hogy el akarja égetni az egót. Tehát onnantól nincsen zokszó, meg visszabeszéd, vagy hasonló. Vagy oda megyünk a mesterhez, és azt mondjuk neki, hogy szerintem így kéne, hogy taníts el. Mert akkor valami, tehát össze van tévesztve a dolgokban. Úgyhogy ez eleinte nem demokratikus, a közepétől a végéig viszont a legédesebb a világon. Tehát először ugyanis annyira makacs az elménk, hogy tulajdonképpen nem tanulni akar a mestertől, hanem fogást keres rajta. Képzeljétek el, az elménk egyfolytában azon töri a fejét, igaz ember ez? Ez most komoly dolgokat beszél, vagy félre akar vezetni benne? Ez évekig is eltarthat. Tehát lehet, hogy már régen felavatást kértünk, vagy megközelítettünk egy tanítót, és az elménk még folyamatosan minden oldalról azt vizsgálja, nézegeti, hogy elkapja. Miért? Mert ha úgy ítéri meg, hogy a guru, igaz, ha a guru mégis komolytalan, akkor azt mondhatja az elme, gyerekek, hát ennek semmi értelme. Se út nincsen, se guru nincsen, rengeteg ilyen bógi jógi van, aki eleve úgy tanítja az embereket, mert van néhány szélhámos a világban, hogy ez hülyeség, nincs szükség gurukra, nincs szükség mesterekre. Tehát a Magyarországon is hát hihetetlen számban lehet könyveket eladni, hogyha arról van szó, hogy te vagy a mester. Hát ennek mindenki örül. természetes, ugye? De valójában pont nem így van. Tegyük fel, hogy van egy aranyos kisfiunk vagy kislányunk, ahol észleljük, hogy átlagon felül, itt is vannak olyan szülők, tudom, akiknek ez a példa megáll, átlagon felüli hallása van. Egyszerűen észreveszed, hogy a gyerek tényleg nagyon tehetséges, szépen tisztán énekel, minden hangszert megfogdos, pedig még kicsi, és akkor az ember úgy dönt, hogy vesz neki egy stradivári hegedűt, mert milliárdos. Tegyük fel, ezt most direkt mondom. Jön a karácsony, gyereknek odaadod a hegedűt, és szólsz neki, na ide leülünk apuval meg anyuval, és játsz nekünk valami szépet. Mi fog történni? Kimész inkább hógolyózni, csak ne kelljen tovább hallani. Pedig a gyereknek lehet, hogy abszolút hallása van. Azért mondtam a stradivárit, mert annál jobb eszköz a világon nincsen, de mi hiányzik? Senki nem mondta meg a gyereknek, hogy kell használni a hangszert. Tehát ezt a hülyeséget tanítani az emberiségnek, hogy nincsen szükség tanítóra a legmagasabb rendi ösvényen, hanem majd mindenki kispekulálja, hát ez teljesen a nyugatnak a terméke, nem, még egy idegen nyelvtanuláshoz is évekig tanárhoz járunk. Hát most találjuk fel az angolt vagy a franciát, hogy ez hogy van? Nem? Tehát mindenben látjuk, hogy akárki bármilyen iskolába jár, akár mivé akar válni, mindig elfogadjuk, elkérjük egy másik ember tudását, aki annak már professzora. Mert ha nem így van, akkor minden nemzedék kezdhetné a, tudjátok, szokták mondani, hogyha nem lennének nők a Földön, akkor a technológia olyan állapotban lenne, hogy a férfiak ülnének a barlangban a hasukat nézegetve, és még mindig nem találták volna fel a szakócát. Nem voltak noszogatva, inspirálva arra, hogy kezdjenek valamit az idejükkel. És ez tényleg így van. Ez a női energia. Nevettek, de tudjátok, hogy hívják a jogában a hölgyeket? Elmondhatom. A nő neve a filozófiában Pumsa Csali. A Csali szó ugyanazt jelenti, mint a magyarban. Ugye Pumsa azt jelenti férfi, a Pumsa Csali meg azt jelenti rendesen, hogy férfi mozdító. Ugyanis a férfi magától nem mozdulna meg. Tehát ha nem ébresztenek benne vágyat, vagy nem inspirálják néhány dolog elérésére, akkor uram, bátyám nem biztos, hogy olyan lobogó haja neki fog a mindennapoknak. Hát elég példa erre a hím oroszlán esete a többiekkel. Tényleg így van. Tehát egy más nézőpontból a régi idők mesterei pontosan tudták, hogy épp a nők rátermettsége meg a... Szóval az a baj, hogy minden nőben van egy kis anyai energia, aztán mindegy, milyen viszonyban vagyunk vele, biztos, hogy mozgat bennünket. És innen jött a régi mesterek lakonikus elnevezés, hogy Pumsa Csali minden asszony, mert biztos, hogy kitalálja, hogy mihez kezdjünk magunkkal. De ez valahol jó. Valahol jó. Nos, hát ezt pontosan azért mondtam el, hogy kell, hogy valamilyen késztetés legyen. Valamilyen késztetés legyen, hogy az ember mozduljon, hogy tevékenykedjen, hogy fejlődjön. Most tehát a lelkünk ebben a pontban észlelhető módon megnyilvánult, de elnézést, hogy keresem a szavakat, de rendkívül dolgokat kell áthidalni, anélkül, hogy megbántanánk azt a rendszert, aki azt mondja, hogy csak idáig kell fejlődni. Úgy hívjuk a megvilágosodás fokozatait innentől, ez már magas iskola, hogy Brahman, Paramatma és Bhagavan, talán hallotta valaki. A Brahmanról tudjuk, hogy az örökké valóság, maga a világegyetem, a summum bonum, de nem az anyagi kozmoszról van szó, hanem a létezés totalitása. És amikor te jiva mukta leszel, vagyis eléred önnön lelkedet, akkor itt van egy probléma is, hogy alapvetően, bár jelen van az öröm és a gyönyör, hiszen félelem nélküliség van és örökké valóság van, de az önvaló önnön Brahman természetét éri el, a létezésének totalitását, és bizonyos dologban bármilyen furcsa, ezt furcsa így mondani, hogy hiányérzete van, mert nem tudom még miért, de nem mindenkinek. Tehát igenis van olyan jóga folyamat, aminek eszelgában nincs innen tovább vezetni a lelket, és azt mondja, hogy ez a végállomás. És valamilyen oknál fogva bizonnyal igaza is van. Nem tudjuk, mi az oka annak, hogy néhány lélek ugyan kiszabadul, és extatikusnak éli meg azt, hogy lerázta magáról az anyag bilincsét, fogságát, az időt, a szenvedést, a vágyakat, meg az összes többi dolgot, de nem anyagi értelemben, csak nem tudom más szavakkal elmondani, kialakul benne egy újfajta meghittség iránti vágy. Tehát valami a lelkek, a teljesen úgy hívják, hogy nitya szitha, a tökéletesen szabad lelkek többségét, még ebből a szintből is űzi hajtja tovább. Lassan értettem meg, hogy nem is annyira a lélekből fakad, hanem a forrás az istenség kitárt karjaiból. Tehát ő az a magnetizmus, aki a lelkek többségét arra inspirálja, hogy gyertek felém. Ez érthető így? Egyszerűen a szeretete olyan hatalmas, hogy ő az, aki nem elégszik meg azzal, hogy csak a Brahman szintet, a csakot idézi el be, mert sose felejtem el, Bécsbe voltunk látogatóba a mesterünknél, és a filozófia felső foka azt mondja, hogy egy komoly lélek sosem érné be a Brahmannal. Én akkoriban egy kis depresszióval küzdöttem, annyi bajom és feladatom volt, hogy úgy kifakadtam az előadó termébe Gurudévánknak, hogy én azonnal aláírnám a Brahmant. Most hozzatok egy papírt, és 5 perc alatt belépek a Brahmanba. Csak ettől mentesülnék, amiben vagyok. Hát aztán többen a kortársaim, egy kezdők voltunk, még nekem ugrottak, hogy de hát a filozófia azt mondja, hogy az nem a végállomás. Miért nem mondunk? Hát a guru meg pont belépett, azt mondja, jaj, dehogy nem. Azt mondja, hogy ezzel nem érdemes fölényeskedni. Hát ha tudnánk, hogy miről beszélünk, mondta Narayan Maharaj. Miről is? Örök lét. Nincsenek gondok. Tehát most ki az, aki azt mondaná, hogy nem lépne bele ebbe azonnal? Ugye? Tehát azt mondta, hogy ne gyerekeskedjünk. Tehát ott valami olyan eszenciális többlet van, amit valami néhány lélek még további élménnyel akar gazdagodni, amit nem is biztos, hogy mi belőlünk fakad. Én is csak illusztrálni merem, hogy igazából a legfelsőbb, aki kibocsátott bennünket, emlékeztek, joganidrában fekszik a kígyóágyon ezek a szimbólumok, és az isteni harmadik szemből egyéni lelkek milliárdjai érkeznek az anyagi univerzumban. Apró tudatok. Most viszont arról beszélünk, hogy magukhoz tértek ezek a lelkek. Ugye lerázták az anyag burkolatait. Jó, de most mi a pozíciójuk, ugye? Tehát ezen el lehet gondolkozni. Most mi a helyzete? Testben már nincs. Benne van a végtelen világegyetemben, amit úgy hívunk, hogy Brahman, de hát ő mégis egy parány, mert nem ő maga az Isten. Ha az volna, tudná, hogy mit csináljon magával. Elvileg mondhatnánk, hogy lehetetlen hiányérzetet érezni a Brahmanban, az abszolútban, és aláhúzom, hogy a fönnmaradt indiai filozófia egyharmada azt is tanítja, hogy semmilyen hiányérzete nincsen, ezzel tökéletesen elégedett, de ők sem tudják megmagyarázni, hogy a mások meg miért nem. Valószínűbbnek tartjuk, hogy azért nem, mert egyszerűen, aki minket útnak indított, az másra vágyik velünk kapcsolatban. Ez pedig az ő szeretete. Hogy mondják ezt? Tehát a szeretetnek kölcsönössége van. Az nem úgy van, hogy csak a lélek szeret, hanem arról nincs fogalmunk, hogy milyen intenzitással szeret az, akinek ez a természete. Tehát maga a legfelsőbb. Nos, úgy véljük, hogy ennek a kölcsönös szeretetnek felfoghatatlan jelentőségű következménye az, hogy bár egyáltalán nem elégedetlen elért helyzetével a magára ébredt lélek, valami nagyon-nagyon különlegeset érez, ami felé továbbiakban halad. Tehát arról van szó, hogy itt van valójában a lélek. És érdekes módon az anyag kivetülése, az ego, az elme, az agy, az idegek, az érzékek, a lélegzet, a cselekvő érzékek, a test, az otthon, a család, a város, az ország, a kontinens, a bolygó, a naprendszer, a galaxis, a világegyetem. Megyünk egyre távolabb, és sem egyre kevesebbet tudunk magunkról. Érthető ez? Minél jobban áradsz kifelé, annál hihetetlenebb módon távolodsz önmagadtól. És amiről most beszélünk, az pont fordítva, hogy eljutottunk oda, hogy ebből az egészből elegünk van. Még olvastunk is egy verset, hogy inkább lemondott vándorok lettek, és úgy döntöttek, hogy nem alapítanak családot. A pratyahára az nem csak azt jelenti, hogy az érzékeinket vonjuk vissza, hanem azt jelenti, hogy kijövünk a világegyetemből, a galaxisből, a napra, elegünk van az egészből. Nem a politika érdekel bennünket, semmi hasonló dolog, hanem végül elérjük ezt a középpontot, és én most arról próbálok a saját szavaimmal beszélni, nyilván az írásokra támaszkodva, mi a helyzete annak az embernek, aki nem halt meg, tehát él a fizikai teste, és mégis belépett ebbe a középpontba. Rajzoltuk úgy is, Judittal, hogy a mozdulatlan tengely. Tehát tengelyé válva most mi a helyzetet? Az egyik nagy jóga irányzat, az ortodox jóga irányzat azt mondja, semmi, minden rendben van, hiszen átéli, hogy ő Brahman természetű, tehát hogy ő is maga a Brahman része. És kétségtelen, hogy valami döntő igazság van ebben, mert az ideérkezett lelkek többsége, mondjuk legalább egy harmada, ha már minden olyan szám, beéri ezzel. Valaki meg nem. És azt kérdezzük tehát, hogy ki az, aki nem éri be? És valószínű, hogy az, aki valamilyen színezettel bír még, egy különleges fogékonyságra a szeretetre. Nem érdekli más. Tehát nem a létélmény extázisára vagy üdvösségére vágyik, hogy örökké létezünk és nincs problémánk többé. Ez kicsit ilyen buddhista ízű. Hogy a boldogság azt jelenti, hogy nem szenvedünk. Ez a buddhizmus. Egyébként óriási, mert amikor nem szenvedünk, szinte mondhatnánk, hogy boldogok vagyunk. Mert annyira ritka, hogy az embernek nincsen gondja, baja, hogyha tartósan nincsen gondja, baja, még azt is mondhatná, hogy boldog. De ez nem a pozitív boldogság. És ezért van az, hogy két további fogalom került az abszolút megvalósításának útjába. Ezek közül a középső a paramátma. Krisztus belefogott ennek a témának a tanításába, ő úgy hívta, hogy Szentlélek, őrületes erőfeszítést tett, hogy az mindenét feláldozta, hogy valamit megértsünk ebből. Az utolsó kategóriára már nem került sor európai területen, ez pedig a Bhagaván, vagyis a lélek és az Isten közötti szerelmi személyesség. Ebben nem is kezdek bele, majd jövő táborban bővebben, annyira gyönyörűséges. Az irodalma is elváltozik. Tehát már csak versek, drámák és zenék, illetve pontosan tudom, hogy 500 éve a felét elásták, és hagyták megsemmisülni. Annyira megijedtek annak a kornak a mesterei, hogy úgy döntöttek, hogy nem is bízzák mindenkire ezt a témát, vagy ezt a megvalósítást ilyen értelemben. Akinek nincs hitük, e darma ösvényén, ó ellenség legyezője, azok nem érhetnek el engem, s így visszatérnek az ismétlődő születés és halál, tehát a szamszára körforgásába. Tehát miért jelenik meg mégis a hit fogalma mindjárt a következő versben, hiszen azt hihetnénk, hogy csak tapasztalati meditációról van szó. És azért jön vissza ez a probléma, mert hogy megértsük, hogy lényeges különbség van a vallási intellektualizmus és a benső szerves hit között. Tehát ugyanis itt a lélek olyan képességekkel rendelkezik, hogy pontosan tudja, hogy az a forrás létezik, akit keres. Tehát neki nem feltételeznie kell ezt a valóságot, hanem bízik ebben. Nos, ha sorban haladunk, akkor három fokozaton megy keresztül a lélek a régi írások tekintetében. Az egyik a Sambandha Siddhi, úgy hívjuk, ami azt jelenti, hogy átéljük önmagunkat, mint eredeti lélek. A következő fokozat a forráshoz való kapcsolódásnak az elérése, ezt hívják úgy, hogy Abhidheya Siddhi, tehát a legfelsőbbel való kapcsolódás, és a záró fokozatot hívják úgy, hogy végső boldogság, vagy Prayojana Siddhi. Tehát ezek a különböző, még részletezhető fokozatok. Nagyon érdekes, hogy ezen az úton, vagy ebben a fejlődésben nem az elmétől, vagy az értelemtől jön az inspiráció, hanem végig az önvaló inspirált, illetve az önvaló fölött álló legfelső forrás az, aki az inspirációnak a kibontakoztatása. Egy fogalom, amiről már beszéltünk, kerül elmélyítésre a továbbiakban, aminek van egy bevezető verse nevezetesen. A teljes kozmikus teremtés az én megnyilvánulatlan formám által terjed ki, és bár minden lény bennem lakozik, én mégsem vagyok bennük. Nos, ez a vers ahhoz segít hozzá, hogy egy kicsit árnyaljuk azt a különbséget, hogy a jóga egyik irányzata szerint a bennünk lévő lélek ugyanaz, mint a világlélek. Semmilyen különbség nincs közöttük. Nem tudom, hogy ez követhető-e. Ezek a versek azért fontosak, mert alapvetően érthetővé teszik, hogy a legfelsőbb lénynek van két energiája, maga az anyagi világ, erről már beszéltünk, és mi magunk. Értelemszerűen ő benne van az anyagi világban általunk. De mi nem vagyunk benne, és nem vagyunk azonosak vele, tehát van még kutatni vagy keresni való. Nos, hát ez az irányító, aki mind az anyag és mind a lélek mögött áll, ez kapta a benső irányító, vagy Antarjamin nevet. Így hangzik a hozzá kapcsolódó vers a Brihád aranyjaka Upanishádból. Aki a világban kívül és belül egyaránt lakozik, ám akit a világ nem ismer, akinek teste maga a világ, és aki kívülről és belülről irányítja a világot, a benső uralkodó, a halhatatlan önvaló. És hát, mivel Arjuna egy különleges helyzetben van, a következő vers is közelebb hozza a dolgok megértéséhez. Mégsem nyugszik bennem minden teremtett. Íme felfoghatatlan isteni jógám. Bár én vagyok az élőlények teremtője és fenntartója, valójában én magam mégsem vagyok bennük. Tehát azért fontosak és sorjáznak ezek a versek, hogy tisztázzák előttünk, hogy nem teljes az átfedés az emberben jelenlevő lélek és a világ alapja vagy forrása között. Ugye a legfontosabb az utolsó félmondat, hogy bár én vagyok az élőlények teremtője és fenntartója, valójában én mégsem vagyok bennük. Jöjjön a következő kép. A teremtésre is visszatér még egyszer ez a fejezet, nevén nevezve, hogy minden világkorszak végén, minden megnyilvánulás, értsük úgy, hogy az anyagi is és a lelkek együttese is, visszatér az eredeti prakriti természetbe, hogy a következő világkorszak hajnalán újra megnyilvánulhasson. Tehát a tamaszról, a tamogunáról kell egy kicsit beszélni. A tudatlanságnak olyan ereje és fokozata, ahol megszűnik az anyagi teremtés, ugye az ember kérdezné, hogy de hova tűnnek a tudatok. És valójában a tamogunába visszavonva olyan helyzetbe kerülnek, amit úgy hívnak, hogy öntudatlan mélység. Körülbelül ahhoz hasonlít, mint amikor az ember úgy alszik, hogy semmit sem tud magáról. Tehát a Európában ezt inkább köztes létnek nevezik. Valahol lennie kellett a lénynek, vagy az embernek, ha úgy tetszik, két születés között, de felidézni is képtelen. És ezt a dimenziót hívják úgy, hogy öntudatlan mélység, vagy a tamogun a legnagyobb mélysége. Így aztán a világ következő mozdulatáig, vagy amit úgy hívunk, hogy rajasz szenvedély vagy mozgás, nem kapnak lehetőséget arra, hogy saját magukra ismerjenek. Mivel este lesz egyfajta tűzszeremónia, arra gondoltam, hogy a Mánava Dharma sástrából, ami India egyik legősibb fennmaradt írása, egy pár verszakot elemeznénk, ami kapcsolatban van a tűzszeremónia felépítésével. Erről a Mánava Dharma sástráról csak annyit, hogy annyira ősi szanszkrittal írodott, hogy általában ezzel vetik össze az összes írást, amikor korszakolni akarják, hogy vajon melyik időszakban keletkezhetett vagy született. Úgyhogy jöjjön ebből az első verszak. Az univerzum a sötétség észlelhetetlen formájában létezett. Megkülönböztető sajátságok nélkül, észérvek számára megközelíthetetlenül, megismerhetetlenül, mély álomba merülve. Tehát voltaképpen most vagyunk abban a pozícióban, amit úgy hívunk, hogy két teremtés közötti, ugye a megsemmisülés és a megnyilvánulás közötti állapotban. Ekkor az önmagától létező legfelsőbb istenség megnyilvánult és megteremtette a kiáradás hatalmas alkotó elemeit. Teremtő energiájának hatására a sötétség szertefoszlott, és a világ láthatóvá vált. Tehát egyszerűbb szavakkal megteremtette a fényt, amit mi úgy hívtunk, hogy mahat vagy mahattatva, mert a kozmikus értelem és a fény az ugyanazt jelenti. Ő, aki csupán a legkifinomultabb érzékek által érzékelhető, aki örök, akiben minden lény lakozik, aki felfoghatatlan és önragyogó. Először önnön testéből különféle élőlények megteremtésére vágyott, ezért először gondolata révén megteremtette a vizet, majd magját belé helyezte. Tehát, hogyha fölfejtjük a szinonimákat vagy képeket, bármikor azt olvassuk, hogy megteremtette a vizet, például az Ószövetségben is van ez a gyönyörű sor, hogy az Isten lelke lebegett a vizek felett, az azt jelenti, hogy a női teremtő erő már készen áll arra, hogy a világegyetem megnyilvánuljon. És ugye a magját belé helyezte meg azt jelenti, hogy megérkeznek belőle a tőle származó egyéni tudatosságok. Hát meg kell, hogy jelenjen. Ezekről mind volt szó, csak egy másik elmélyítő aspektusból körbejárjuk még ezt a témát. Ekkor ezernyi napként ragyogó arany, tojásdatforma gömb keletkezett, és ebben ő maga volt az, aki Brahmá személyében megszületett, mint az egész teremtés ősatja. A vizek ekkor Nara néven neveztettek, mivel valójában Nara kiáradásai voltak, és lévén első tartózkodási helyük benne volt, ezért szólították Narayana néven őt. Ebből az elsődleges okból, mely megnyilvánulatlan örök, egyszerre ok és okozat létrejött a purusa, akit Brahmáként neveznek a világba. Tehát az első lény az univerzum teremtő gondolkodója volt maga Brahmá, aki mozgásba hozta a természetet, de nem volt túlságosan könnyű dolga az ősi írás szerint. A legfelsőbb lény egy teljes évig ebben az aranygömbben tartózkodott, tehát magában az univerzumban, amikor is saját meditációja által az aranygömböt két részre osztotta. E két félből megalkotta a mennyet és a földet, és azok között egy közbülső szférát, az eget, a horizont 8 pontjával, világtájak és vizek örök lakóhelyét. Önnön magából megnyilvánította az elmét, mely egyszerre ok és okozat, ebből az egoizmus elvét, mely az én vagyok az Úr, az egész világban hamis érzetét kelti. Nos, a szatva vagy jóság minősége annyit jelent, hogy magasabb szinten életre keltjük az elmét saját magunkban. Ennek jellemzője az úgynevezett szantósa, ha valaki hallotta ezt a szót, a lemondásból vagy vajrágjából származó elégedettség. Nos, ide jövök a képhez, mert nagyon jól el lehet mondani, hogy mi történik az emberben, hogyha elengedi az anyagi világot. A két kép teljes egészében összefügg. Tehát látjátok ezt a külső kört, ami maga a szatva, a fény vagy a kinyilatkoztatás, belőle származik az elme. És hogyha arról beszélünk, hogy elégedettség, nyugalom vagy békesség van az elmében, tehát szantósa, az a lemondáson alapul. Na de miért van itt ilyen sok ábra? Ugyanis van két másik elmeállapot, amikor nincs jelen a békesség vagy a lemondás. Ezek közül az egyik a rága, nem azonos a zenei hangulattal, azzal viszont azonos, hogy ragaszkodunk, szenvedélyesen ragaszkodunk kedvelt dolgokhoz. A másik pillér pedig a dvésa, vagyis hogy hasonló módon irtózunk vagy gyűlölünk dolgokat. Azért készítettük ezt az ábrát, mert látható módon általában az életünk úgy zajlik, hogy az elménk hánykolódik a kettő között. Ez követhető így? Egyfolytában kimozdul a vonzódás és a gyűlölet között, tehát sohasem tapasztal békességet, és ilyen értelemben, ha a tekinteteket áthozzátok a másik képre, akkor látható módon van egy oldal, amit úgy hívunk, hogy tamasz, ez lesz a gyűlölet, az írtózat, az ellenszenv, és az, hogy megvonjuk magunkat a másiktól, tehát passzívak leszünk, vagy mozdulatlanok. A másik oldal lesz a rajasz, ami pedig a vágyak mentén való mozgás, gondolkodás és cselekvés megindítását jelenti. Hol van ebben az újdonság, ugye mondhatnánk, mert erről idáig már beszéltünk. Hát egészen egyszerűen el szeretném nektek mondani, hogy a szatva az nem más, mint a susumna nádi. Tehát idáig tartogattam. Emlékeztek, hogy mondtuk, hogy van idai és pingala nádi, a férfi és a női energia, és amikor valaki a szatva békességébe vagy szantósa állapotába kerül, ezért lesz különösen fontos megérteni a szót, hogy szatva azt jelenti, hogy fény. Valójában a fény az egyik szélsőséges csatornán sem haladhat előre, hanem annak egyetlen eredeti helye van, ahol kifejti a hatását, a gerincoszloppal párhuzamosan indul fölfelé ez a minket felébresztő, szó szerint megvilágosító fény lépésről lépésre. Valahányszor tehát, lehet, hogy nem világosodunk meg azonnal, de gyakoroljuk a folyamatot, és egyre hosszabb időkre érjük el azt, hogy sem a ragyasz, tehát a szenvedélyes munkálkodás, sem a gyűlölet vagy írtózat nem befolyásol bennünket, vagyis sem a depresszió, sem a skizofrénia irányába nem lendülünk ki, mert erről van szó. Ugye a rajasztikus ember tele van jövőbeli tervekkel, ezért tulajdonképpen egy kicsit őrült. Tehát egyfolytában a saját ötleteim pörög, és gürcöl értük. Tehát ezért a jógi nézőpontjából látszik, hogy ez nem a legszerencsésebb. A másik típus, amikor írtózik, mindig attól írtózunk, akitől félünk, nem tudom, hogy ez ismerőse. Nem egyszerűen elutasítjuk a másik embert vagy a dolgot, hanem nem értjük, hogy ezt mindig azért tesszük, mert gyakorlatilag félünk tőle. A félelemre viszont rengeteg jó közmondás van, hogy úgy megijedt, hogy gyökere teresztett a lába. Vagy lépni sem tudott. Rengeteg ilyen dolog van. Megállt a szíve. Tehát hihetetlen jól mutatja a tamasznak az entrópiáját, hogy vagy túlmozgunk, és emiatt idegesek és feszültek vagyunk, egész az álmatlanságig, vagy jön a másik oldal, hogy az ember lépni nem tud, annyira furcsa, szorongó állapotokba kerülhet. Tehát pusztán azáltal, hogy az ember folyamatosan gyakorol és tisztul, eléri, hogy középpontba kerül, nagyon érdekes, és tényleg van egy függőleges fénytengelye az emberen keresztül a gyökércsakrától megy lefelé a földanyánkba, tehát szó szerint a földenéjét is fölveszi, és egészen pontosan a koronacsakrán keresztül meg vagyunk táplálva az ég felől is, a fény felől is. Tehát amikor az ember egyensúlyban van, akkor tapasztalhatja, hogy a fény halad ebben a középponti centrumban, és így érnek össze az elnevezések, hogy miért hívják a jóságot valójában szatvának, fénynek vagy ragyogásnak, mert igazából, ha mint energia vagy minőség a helyére kerül, akkor ezt a benső ösvényt követve, minden csakrát megnyitva és kitisztítva, teljessé, fénybe borítva, teljessé tesz bennünket. A Mánava Dharma Sásztra azt írja, ezt a témát ismerjük már a Bhagavad Gita-ból, hogy összesen 6 finom fizikai összetevőt Mahat, Ahamkár, Manasz, Tanmátrák, Gyanindriák és Karmindriák hozott létre, melyek mérhetetlen hatalommal rendelkeznek, és a saját részeiből teremtett meg minden élőlényt. Tehát az a feladatom, hogy úgy menjetek haza, hogy ezt fejből is menjen. Tehát voltak éppen maga a purusa, a lélek vagy a tudatosság, akinek a női természete a prakriti, ugye idáig beszéltünk róla. Ezt a női természet, mivel teret és időt ad, tehát lehetőséget ad az anyagi élet kibontakozására, ami először megjelenik benne a Mahat, azért van odaírva, hogy buddhi vagy kozmikus értelem, ami tulajdonképpen maga a fény. Az értelem az fénytermészetű. Mindent beborít ez a transzcendentális fény. Voltak éppen a személyiségé vagy egyéniségé válás irány elve, méghozzá az egyre kifinomultabb, megkülönböztető értelem, az, ami előre visz bennünket. Az egóról már beszéltünk, ugye a Rillet nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy kialakul az egyetemes identitás élmény. Tehát az ahamkár, az egó elv, az lehet szatvikus, ragyogás vagy világosság, és lehet tamasztikus, durva vagy szilárd vagy stabil, és középen van a mozgás vagy ösztönzés, így látjuk. Ja, a szatvából, a ragyogásból jön az elme, ehhez kapcsolódnak a tudásszerző és cselekvő érzékszervek, míg a tamasz, mint szilárdság voltak éppen a finom fizikai nevekért, tehát az elvekért, és a legdurvább ér az érzékek által élvezhető dolgokért felel. Azt a formát, ami 6 finom fizikai összetevőből ölt alakot, a bölcsek Mahatnak, a Brahman testének nevezik. Most érkeztünk el ahhoz a témához, hogy amiként a mi saját lelkünk magára öltötte ezt a fizikai testet, voltak éppen a világlélek, ami itt úgy van ábrázolva, mint purusa, egész testének kiterjedésének tekinthető maga a megnyilvánult világ. Tehát a Brahman testét, amikor azt mondjuk, hogy Mahat, a szinonimája a virátrúpának, a világegyetem formájának. Saját természetem segítségével újra és újra megteremtem az összes lényt, saját elért karmikus helyzetük szerint ezen prakriti irányítása alatt. Tehát döntően most arról van szó, hogy a karmáknak van egy 3-as eloszlása. Vagy már valamennyien ilyen emberek vagyunk, vagy lehetséges, hogy a tábor után tudjuk alkalmazni ezt a képességet. Egyszerűen életünkben járva, kelve az utcán vagy bárhol, döntően észre fogjuk venni, hogy 3 tudatossággal rendelkeznek az emberek. Ezt a szelekciót igazából a Mája intézi, vagy prakriti, az anyai istennő energiája. Mostanában az emberek kisebb része tartozik a szatvához vagy a ragyogáshoz. Ezek nyugodt tekintetű, békés, elmélyülésre hajlamos, általában olyan benső szilárdsággal rendelkező emberek, akik megoldják a saját problémájukat, szívesen fordulnak mások felé, empatikusak, tehát látható, hogy a szatva uralja őket. Mindig látszik a tekintetben ez a mélység, komolyság vagy megállapodottság. Van a másik kategória, a rajasz vagy a szenvedély, aminek a következménye, hogy a tekintet is izgatott, és egyfolytában számtalan dologgal foglalkozik. Tehát ténylegesen, ahogy ránézünk egy ilyen emberre, látjuk, hogy az agya ezerrel megy. Tehát egyszerűen folyamatosan látszik, hogy meg nem áll ez a pörgés. Hát ennél is legegyszerűbb ugye a 3. kategóriának az észlelése, aki mindenre csak azt mondja, hogy mi? Tehát egyszerűen nincs mivel felfognia, vagy reagálnia a dolgokra. Tehát az embereknek egy hatalmas tömege tökéletesen tehetetlen az önálló eligazodás tekintetében a világban. Ők azok, akik egész életükben manipuláltak, félrevezettek és életképtelenek. Szóval ha nincsenek brahmanák és nincs gazdája a civilizációnak, akkor ez a réteg ez teljesen tehetetlen a saját életében. Felmerül egy kérdés a Vedanta szutrában, ami így hangzik, illetve egy állítás, hogy a legfelsőbb nem részrehajló és nem kegyetlen, mert úgy mondják, a teremtés a lények karmájától függ. Tehát ezt mi most nem is értjük, hogy hogy kerül ide, de rendkívüli szenvedések, próbatételek, háborúk, járványok, stb. Idején tömegével jutottak el odáig az emberek, főleg nyugaton, a II. Világháború után, hogy nagyon ateista lett, többségében ateista lett Európa, abban az is benne van, hogy az addig komolyan vallásos emberek azt mondták, az lehetetlen, hogy legyen Isten, mert ami most történt, ez példanélküli a történelemben, lehetetlen, hogy van Isten, mert hogyha lenne, akkor ezt nem engedni. Ez egyszerűen nem történhetett volna meg. És nem is logikátlan ez a fölvetés, hogy lehet ilyen süket csönd, hogy hogyan lehetséges az, hogy mindez megtörténhet. Nos, ezt a témát a Vedanta Sutra járja körben folyamatosabban és mélyebben, és először is kijelenti, hogy az illény helyzete, tehát öröme és bánata, az minden esetben saját karmájának tudható be. Tehát az Úr az csak a feltételeket teremti meg, de a lények szigorúan a nekik kijáró körülmények közé kerülnek. Ez objektíven itt halljuk ebben a teremben, azt mondjuk, hogy ez elfogadható. De egy másik nézőpontból, aki most éppen effektíve szenved, és őt arról gyomrozod, hogy érted, hogy te most azt kapod, amit megérdemelsz, hát az ember feletti alázat kell, hogy ő azt mondja a nyomorában, betegségében, stb., hogy magáról olvassa, hogy ő csak azt kapja, amit érdemel. Tehát nem olyan egyszerű ezeket a dolgokat elfogadni. A Kausitaki Upanishád segít nekünk egy kicsit, ami azt írja, hogy akit föl akar emelni ebből a világból, azt az Úr szent tettekre készteti. Akit lefelé akar vezetni a világból, azt anyagi tettekre készteti. Csak hogy itt közbe kell vetni azt, hogy érzékelve a mi karmikus helyzetünket, vagy hogy mondják ezt, hajlamainkat. Tehát voltak éppen a külső világ vagy környezet kiszolgálója lesz a hajlamainknak. Ki emlékszik rá, hogy hívjuk azt, hogy hajlam szanszkritul? Valaki mondta, ez a szamszkára. Szamszkára szó szerint hajlamot jelent, tehát az a probléma, hogy amit a csitta, a tudattalan vagy ős emlékezet tartalmaz, erre reagál a paramátma és májá úgy az anyagi környezet, hogy pont olyan család, társadalmi környezet és történelmi időszak kerül körénk, amit megérdemlünk hajlamaink szerint. Így aztán hiába vádaskodik az ember, hogy de hát neki nem ez volt a vágya, vagy nem ez volt a hajlama, ami a tudatunkban kialakult az előző születések végeredményeképpen, az egy személyes történelmet provokál. Ez nagyon érdekes. Mégis azt mondhatnánk, hogy miért nem teremtett a legfelsőbb lény egy sokkal boldogabb világot? Hát nem lett volna normálisabb tőle, hogyha ő a világon a legintelligensebb. Nem? Hogy létrehoz egy olyan világot, ahol mindenki határtalanul boldog. És érdekes módon nem. Mert nem lehet személyválogató, nem tehet különbséget. Hát mindenki a saját vágyai szerint bármifelé elindulhat. Úgy, mint egy komoly szülő, aki ugyan szétaggódja magát, de döntően nem akar beleszólni abba, hogy a felnőtt gyermeke milyen utat vagy milyen életpályát választ. Illetve megpróbálhatja, de rá fog fázni, mert a jó modern üzenyok szerint a kapcsolata a gyerekével csak rosszabb lesz. Tehát minél jobban kézbe akarja tartani az irányítást egy felnőtt gyerek fölött, ami természetellenes, annál durvább konfliktusok lesznek közöttük, hiszen az menni akar és élni akarja a saját életét. Tehát helyesebben járna el, ha imádkozna, és itt már rá kell jönnie arra, hogy befejezte a gyerek nevelését, azt nem most kell csinálni. Tehát itt már hagyni kell, hogy az illető menjen és élje az életét. Tehát egy kicsit ezt a hasonlatot alkalmazva, döntően minden lény az anyagi teremtésen belül eredendően szabadsággal rendelkezik, ami viszont egyfajta karmát teremt. A másik dolog, hogy sohasem pusztítaná el a saját teremtményét. Tehát egyszer csak jöhet az a pillanat, ahol az illető lény szenvedése már oly totális, annyira kibírhatatlan és feloldhatatlan, hogy érdekes módon úgy, ahogy lefelé züllött vagy zuhant, a végtelenbe tűnően, a legfelsőbb lény könyörülete révén mellénk áll és a fejlődés útjára segít, akkor is, amikor már mindenki kiátkozna. Tehát más szavakkal a legfelsőbb sohasem tagadja meg a saját gyermekét. Nem kivételez vele, és nem ad neki rendkívüli előnyöket a többivel szemben, de azt sem nézi tétlenül, hogy tökéletesen elveszem, vagy megsemmisüljön. Tehát lehetetlen, hogy végignézze a megsemmisülését. Tehát a lényeg az, hogy ugyan az ember vagy a lélek óhaja szerint cselekedhet, de mindig a legfelsőbb mondja ki a döntő szót. Kétségtelen tény, hogy felmerülhet, hogy a karmatan önmagában nem magyarázza meg a világban felmerülő kegyetlenséget, boldogtalanságot és a lények közötti különbséget. Egyszerűen azért nem, mert ha közöttünk többen logikusan végig gondolják, azt kell, hogy mondjuk, hogy a világ teremtésének pillanatában nyilvánvaló, hogy a lelkeknek nem volt karmája, vagyis nem lehetett különbség közöttük. De mint ezt a témát már tárgyaltuk, valójában olyan régóta indultunk útnak, hogy mostanra már elképesztően különböző karmákkal rendelkezünk, és a jelenkori filozófia magát a karmát elfogadja a világ teremtésének irányító elveként, vagy befolyásoló elveként. Tény, hogy nem egyenlőtlennek lettünk teremtve, de mi már megteremtettük magunkat úgy a karma által, hogy igencsak egyenlőtlenek vagyunk. Tehát ez önmagában azt eredményezi, hogy a lények hol boldogok, hol boldogtalanok. Jöhet a következő kép. Tehát összefoglalva, a legfelsőbb lény isteni természetéből adódóan nem pusztíthatja el gyermekeit és teremtményeit, de nem is mentheti meg saját karmájuk következményéről. A keresztény is ugye azt mondja, hogy hálót adjál, ne halad ilyen szempontból. Tehát e világi létezésünket a korábbi születésekben elvetett mag, tehát a szamszkárákból sarjadó visszahatások irányítják, ugyanakkor az örökös újrakezdés lehetősége teszi lehetővé, hogy újabb és újabb esélyt kapunk a felszabadulásra. Kérném szépen a következő képet. Van egy különleges nehézség az emberi történelemben, amivel minden írás foglalkozik, de a 9. fejezet itt különösképpen azt mondja, az ostobák kigúnyolnak, mikor emberi alakot öltve alászállok, mert nem ismerik legfelsőbb természetem. Nem tudják, hogy minden lény legfelsőbb ura, a Mahésvara vagyok. Tehát a téma, amit most megkezdünk, az azt a címet is viseli, hogy az avatárok sorsa az emberek világában. Tehát felolvasom a János evangéliumból ezt a részt, hogy a Jézus így szólt, én és az Atya egyek vagyunk, ekkor ismét köveket ragadának, hogy megkövezzék őt, ha valaki emlékszik a történetre. Tehát egyáltalán nincs könnyű dolga az avatárnak, amikor hozzáfog egy kicsit a történelem vagy a gondolkodásmód átalakítására. Tehát az is egy karma, hogy is mondta Gurudévánk, hogy a pávatolnak is van szeme, de mit lát vele. Ugye? Tehát, hogy a környezetből ki az, aki észlelni tudja, hogy jelen van a krisztusi tanítás, vagy az Úr Krisna tanítása, de ugyanilyen számban voltak következetes ellenségei. A történelmi Krisnának volt egy ellenfele, úgy hívták, hogy Jarászanda. Ez 17-szer támadta meg a városát, ahányszor kitette a lábát. Tehát ilyen kedves is, és kellemes lény volt. Háromféle brahman felfogás van, úgy, mint az anyagi élvezetek tárgya, vagy a karmikus tettek síkja, van az érzéktárgyak élvezője, és a mindkettőjüket mozgató élőlény. Tehát arról van szó, hogy a brahman három részből tevődik össze, az anyagi teremtés, ami élvezhető, vagy legalábbis kísérletet teszünk arra, hogy uraljuk. Vagyunk mi magunk az egyéni lelkek, akik próbálunk uralkodni rajta, és van a harmadik összetevő, akiből mind a kettő kiárad. Van esetleg valami kérdés az elhangzottak kapcsán?
Elhangzott az, hogy a teremtő nem akarja megmondani a teremtménynek, hogy hogyan éljen. Az én kérdésem az, hogy honnan tudja a teremtmény, hogy kellene neki élni? Vettem egy fényképezőgépet, és 270 oldalas user manuált adtak hozzá. Én még nem találkoztam olyan könyvvel, amely arról szólt volna, hogy én, mint ember, vagy ti, mint emberek, hogyan használjátok önmagatokat. Köszönöm szépen.
Igen, voltak éppen maradt bőven időnk, akkor erre válaszolok részletesebben. Kétféle ilyen user manuál van. Alapvetően két olyan művet tartanak számon a védikus kultúrában, ami arról szól, hogy hogyan éljünk. Az egyik a Karma Mimamsa, Jaimininek a Karma Sutrája, a másik pedig Vyászadévának a Vedanta Sutrája. És annyi a különbség a két mű között, tehát teljes és totális tartalmi különbség van, hogy az egyik így kezdődik, hogy Adhato Dharma Mimamsa, a másik pedig azt mondja, hogy Adhato Brahma Jigyasa. Csak egy szó szinte. Az első mű arról szól, hogy hogyan igazodjunk el az anyagi világban, tehát a dharmáról, a törvényről, a vallásról szól, a másik pedig arról szól, hogy hogyan kerüljünk ki belőle. Tehát önmagában eleve, ha úgy tetszik, kényszerűségből már kétféle ilyen kézikönyvet kellett legyártani, mert az emberek döntő vagy egyik része ebben a világban szeretne boldogulni és eredményt elérni, a másik része pedig szeretne a transzcendensbe lépni. Tehát ugyanakkor, ha összeadjuk az oldalszámot, tényleg kijön a 800. Ezt el kell, hogy mondjam. Ezzel nehéz vitatkozni. Most akkor mégis lehet-e egy tömörített választ adni? És lehet. Mert ha minden írásművet kivonunk, és most nem azt taglaljuk, hogy ki mennyi idő alatt éri el az üdvösséget, akkor két dolgot ki tudunk emelni, tulajdonképpen hármat. Az egyik, hogy nincs olyan lélek, figyelmen kívül hagyhatjuk az intelligencia pillanatnyi állapotát, tehát, hogy nincsen olyan lélek, akinek ne az lenne a fő vonása, hogy boldog szeretne lenni. Tehát ez vitathatatlan. Tehát nyilván a rá jellemző eszközökkel törekszik a boldogságra. Viszont azt mondja mind a két mű, amit említettem, hogy minden olyan pillanatban, ami eltér a kézikönyvtől, pont mit fog tapasztalni a boldogság helyett? Szenvedést, tehát annak az ellentétét. És így aztán háromféle módja van annak, hogy előre haladjon. Először semmiből másból nem tudja megérteni, hogy nem a boldogsága felé halad, mint az, hogy folyamatos szenvedésben van része. Ez az egyik. Később azonban, amikor hosszan-hosszan szenved, érdekes módon a szenvedés okozta stimuláció fölébreszti az intelligenciáját. Tehát azért mondtam, hogy kettő, de inkább három. Vagyis megjelenik az az emelkedett emberi gondolkodó képesség, ami azt a kérdést teszi fel, hogy miért szenvedek állandóan. Ugye? Az eredmény, hogy az ember az értelmével keresni és kutatni kezd, és próbálna elkerülni a szenvedést. Egyébként erről ma beszéltünk. Úgy hívtuk, hogy Szantósa, ha emlékeztek rá. Rádöbben arra, hogy voltak éppen a szenvedés nélkül állapot, vagy békesség, az alapvető fontossága ahhoz, hogy megnyugodjon, vagy tovább tudjon lépni a boldogság irányába. Tehát a boldogságot rájön, hosszú-hosszú születések sora után rájön arra, hogy úgy kerülheti el, ha lehető legradikálisabban csökkenti az anyagi világ iránti vágyát, amit úgy hívtunk, hogy az uralom, tehát a birtoklás és az élvezet iránti vágy. Ha rájön arra, hogy csökkenti az uralmat és a kihasználást, tehát az élvezetet a világ tárgyai, érzéktárgyai felől, akkor automatikusan csökken a szenvedése is. Erről szól az első rész, voltak éppen Jaimininek a Karma Mimamsa Sutrája, ez az Adhato Dharma Jigyasa, hogyha rádöbbenünk arra, hogy nem tehetünk bármit a világban, hanem a szanátana dharma, az örök törvény kormányozza és irányítja a világunkat, az mentesít a szenvedéstől. Tehát egy szóval lehet válaszolni, onnan tudja az ember, hogy rosszul használja, vagy semmilyen kézikönyvet nem használ, hogy folyamatosan szenvednie kell. Onnan tudja, hogy bizonyos fokú fejlődés felé tart, hogy hosszabb, rövidebb, mondjuk inkább, hogy rövidebb és hosszabb szakaszokban állandósul a boldogsága. Amikor megérik a fejlődésében odáig, hogy minden probléma forrása, hogy az anyagi világból szeretné kivenni az élvezetet és a gyönyört, és ez pont fordítva sül el, akkor lép át a másik kézikönyvbe, amit hívnak úgy, hogy Vedanta Sutra, vagyis a nevében benne van, hogy a tudás vége, vagy igazából nem kell másik kézikönyv. Mivel azonban a szenvedésnek, a boldogságnak és az útkeresésnek az éppen összetett emberi természete miatt rengeteg változata van, így az évezredek során azt láthatjuk, hogy nagyon sok kézikönyv készült. Tehát igaza van a Zsolti bácsinak, a védikus irodalmat nem tudnánk egy teljes élet alatt kiolvasni, lehet, hogy száz alatt sem. Olyan óriási vagy terjedelmes. Ezért az értelmi kutatásnak a végállomása, hogy megpróbáljuk egy olyan lény társaságát elérni, aki rendelkezik a végleges boldogság és belső harmónia képességével, tehát az átmatatvában megvilágosodott, és így az ő segítsége leegyszerűsíti azt az egyébként valóban időnként nyugtalanító helyzetet, hogy már az ember mindent olvasott, most már olyan jó lenne, ha történne vele valami. Így van? Tehát döntően megérkezünk oda, hogy Tadvithi Pranipatina, vagyis emlékeztek be, hogy fordulj egy megvilágosodott mesterhez. Mert egyszerűen, és ellent is mondhatnak egymásnak az írások, nem is egyszer. Hiszen ugye beszéltünk arról, hogy azért van 108 féle Upanishad, mert különböző nagymesterek a saját stílusukban érték el a fényt, vagy az igazságot, értelemszerűen van némi eltérés a módszereikben. Úgyhogy az ember itt ezt olvassa, utána meg azt olvasta, és így tovább. Tehát döntően, amikor a szenvedés véget ér, a nyugalom megjelenik, és az igazi vágy minden más anyagi vágyat félreállít a megvilágosodás útjából, az a pillanat, amikor hogy a nirukti, van egy védikus szanszkrit szótár, azt mondja, a szerencse azt jelenti, amikor az ember oly sok vándorlás után találkozik valakivel, aki megtanítja a számára, hogyan világosodhat meg. Ugye minden más emberi találkozás az tragikus. Ugyanis az emberek akarnak valamit a másiktól, tehát senki sem önzetlen, tehát annak mindig ára van. Úgyhogy egy ilyen kérdése nagyon nehéz néhány szóban válaszolni, pedig pont az lenne a kihívás, hogy epigrammikus tömörséggel fején találjuk a szöget, de egy nagyon, nagyon bonyolult téma. Ha csak egy fényképezőgéphez kaptál ennyi oldalt, akkor ugye maga a Vedanta nyíltan azt mondja, a sástra jónitvát. Kezdetben semmi máshoz nem tudsz fordulni, mint a szentírásokhoz, az ősi írásokhoz, mert ez a ugye jóni azt jelenti, hogy szülőanyja. Ez a későbbi tudás vagy bölcsesség szülőanyja. Később maga az írás vezet el ahhoz az emberhez, akiben életre kelt az írás. Különben nem győzünk olvasni. A világon már akkor a könyvtárunk van, hogy ránk dőlnek a polcok, de még mindig nem mozdultunk ki a problémáinkból. Nem hiszem, hogy erre teljes megnyugtató választ adtam, de a végső válasz egyébként így hangzik, csak a többieknek ez nagyon rövid lett volna. Guru, sástra, szadu. Tehát azt mondja, ez legyen lelki tanítómestered, de társulj olyan emberekkel, mint amilyenek itt vagyunk, akik valamennyien a lelkiség felé törekszenek, ez a szadu szanga, tehát a lelki, kifinomult lelki emberekkel való rendszeres és közvetlen társulás, és a sástra, tehát a szentírások. Ha valakinek van tanítója, ha valakit kellemes lelki emberek vesznek körül, akikkel folyamatosan eszmét cserélhet, és a maga erejéből is tanulmányozza az ősi írásokat, ez az a három lábú szék, amire már le lehet ülni. Úgyhogy erre mondják, hogy szépen lehet fejlődni, hogyha ezzel a hárommal rendelkezünk. A gyakorlata meg úgy néz ki, hogy a barátaiddal, azokkal az emberekkel, akik maguk is küzdenek, folyamatosan meg lehet beszélni a lelki élet kérdéseit. Például azt mondja a Bhagavad Gita, csak már nem érünk el odáig a következő fejezetben, hogy tiszta híveim gondolatai bennem lakoznak, életüket nekem ajánlották föl, nagy örömet és elégedettséget élveznek ők, amikor felvilágosítják egymást és rólam, tehát értsd az Istenről vagy a lélekről társalognak. Tehát annak óriási lendítő ereje van, hogy összejövünk, jó, most ugye kibírtunk szakadni a világból egy hétre, és utána mi van? Mint a forma egy, holnap beszállunk az autóba, és mindenki indul a saját világába, ahogy a sluszkulcs pördül, betöltődik az elme, már hazafelé mindenki gondolja, kimosok, utána elmegyek a bemosokat, ezt megcsinálom a minden. Hát jön vissza az élet egy pillanat alatt, ugye? Tehát ez az egyik. A guru... Nagyon érdekes, erről nem nagyon beszéltünk ebből a megvilágításból, hogy elsősorban egy idő múlva nem azt jelenti, hogy nap mint nap oktat, hanem ő az, aki kiismeri a tanítvány jellemeit, és egy speciális lelki feladattal látja el a mantrák mellett. Tehát rábíz valamit, ami az ő dolga. Én nekem ez az életem. Tulajdonképpen annak idején Janaka Prabhuval a közös tanárunk, Narayan Maharaj, még a 80-as években mondott valamit, hogy szerintem te ez vagy, neked ezt kell csinálni, te mostantól ezzel foglalkozz. Ugye ő eltávozott 93-ban, és amikor mondta az idősebb mesterünk Govinda Swami, Govinda Maharaj, hogy nem azt mondta, hogy ad egy újat, első kérdése volt, mikor együtt beszéltünk a jövőről, mi volt a gurutól kapott feladat. Akkor be kellett számolnom neki, hogy mi eddig ebben mit értem el, és azt mondta, hogy egyben egy kis humor is volt, majd mindjárt elmondom, nagyon aranyos ez az emlék, és azt mondta, hogy rendben van, így és így, de folytasd tovább. Tehát teljesen ugyanaz maradt a feladat, vagy a benső misszió, azzal a különbséggel, hogy ő, mint egy stílus, mint mégiscsak egy másik szuverén ember, azt mondta, ez nagyon helyes, én ebben így tudlak támogatni. De maga a dolog nem lett megváltoztatva, hogy ugyanaz maradt. Tehát nem csak mantrát kapunk a gurutól, meg időnként leckét tart, hanem ha látja, hogy a tanítvány komoly, akkor rá tudja állítani egy olyan rendszerre, egy olyan munkálkodásra belül és kívül, amitől ő lehet több ezer kilométerre, de az attól még megy előre. Pusztán azáltal, hogy az ember ehhez ragaszkodik és ezen dolgozik. És ez elhoz minden örömet, ez elhoz minden megértést, amikor aztán újabb találkozók vannak, akkor meg lehet beszélni, hogy mi a gond, vagy mi a lehetőség, vagy a siker ebben. Tehát ezért mondjuk, hogy guru, sásztra, szadu. Tehát a tanítómester támogató segítsége, iránymutatása, a lelki emberekkel való társulás létkérdés, mert hogy mondja, ugye, hogy sok lúd disznót győz. Állandóan kimenni a világi elmékbe, szövetségesek, barátok, kellemes emberek nélkül, akik szoknyabolondok, alkoholisták, vörkoholisták, mindenféle van, hát ez fölörli az embert. És tényleg a harmadik dolog, hogy amikor egy kis ideje van az embernek, legyen egy könyvjelző, módszeresen, alaposan gondolkodva, akár kiírva a kérdéseket. Mi is mindig azt csináltuk, hogyha nem volt jelen a mester, összeírtuk. És amikor volt egy darsan, hogy végre beszélhettünk vele, akkor megkérdeztük, hogy ez mit jelent, vagy hogy kell ezt csinálni, vagy értelmezni a gyakorlatban. Tehát végül is ez a három a kézikönyv, ez a user manuál, hogy guru, sásztra, szadu. De milyen lett volna, ha rávágom, guru, sásztra, szadu, és akkor epigramikus.
Tehát, hogy beszéltél erről a két szentírásról, a karma mimászáról, illetve a Vedanta szutráról. És az lenne a kérdésem, hogyha valaki a karma mimásza szerint, tehát a szanátana dharma szerint él, akkor milyen karmát hoz létre? Vagy, tehát, hogy akkor nem az van, hogy fejlődik, és előbb-utóbb csak eljut addig, hogy guru sásztra szadu?
Nagyon jó kérdés, nem. Egyszerűbb a válasz, csak ki se találná senki. A karma mimámsza, vagy a dharmán belüli élet azt jelenti, hogy olyan lélek gyakorolja ezt, aki itt akar maradni, és mennyei gyönyörökre vágyik. Ezt követte. Tehát vallásos, azért csinálja az egészet, azért hajt végre jámbor tetteket, hogy később a pénzben, a gyönyörben és a hatalomban előrébb juthasson. Tehát most feláldoz magából valamit, a pénzét, az életerejét, a szolgálatát, stb., de nem önzetlenül, hanem kifejezetten abból kiindulva, hogy cserébe be tudja tölteni a vágyait. Tehát a karma mimámszának, ugye ez a mimámszaka filozófia, az a lényege, hogy olyan embereknek áll a segítségére vagy rendelkezésére, akik úgy érzik, hogy egyáltalán nem elégültek még ki a pénz, a szexualitás és a hatalom ambícióiban. Ezt az írást követve, vagy ennek a mestereit követve, azoknak is vannak tanító mesterei, ezeket el tudják érni anélkül, hogy rájuk szakadna az ég. Bocsánat, hogy így mondom. Tehát, hogy érthető ez, hogy anélkül, hogy nagyon durva karma keletkezne. Tehát áldozati tettekért cserébe kapják meg később a vagyont, a testi szépséget, a gyermekeket. Tehát általában az anyagi világban való sikerért és élvezetért hajtanak végre lemondásokat, különböző áldozatokat az emberek. Gyermekért, pénzért, édes otthonért, tudásért, stb. Amit az anyagi teremtés adni tud. Hiszen egy lélek addig nem kívánkozik ki ebből, erről beszélgettünk is, amíg nem lakott torkig vele.
Annyit szeretnék még kérdezni, hogy elméletileg a Bhagavad Gita-ban is, most meg nem mondom most melyik fejezet, tényleg sajnos nem emlékszem, amikor az köszönöm szépen, amikor az úr elmondja, hogyha nem vagy képes arra, hogy átadod magad nekem, akkor csináld ezt, ha erre se, akkor ez, ha erre, és akkor ez nem körülbelül hasonló, mint...
De hát amikor egy, mivel Krisna tanító, és felméri, hogy mire képes Arjuna, elmondja neki, hogy hódolj meg teljesen én előttem. Ha nem tudsz teljesen meghódolni előttem, akkor inkább meditálj, mert a meditáció felsőbbrendű a tudásnál. Ha nem tudsz meditálni sem, mert ideges vagy, nyugtalan vagy, akkor gyakorold mégis a tudást. Ha tanuláshoz sincs kedved, akkor adományozz, és így tovább, nem is veszem és. Akkor innen lehet látni a fokozatokat, hogy az utolsó kategóriák már voltak éppen az anyagi teremtésen belüli gyönyör, vagy előnyökhöz jutáshoz kapcsolódik. Tehát az egy nagyon magas szint, amikor rájövünk arra, hogy valójában isteni lelkek vagyunk, és teljesen fölösleges a még annyira élvezetes anyagi gyönyört hajszolni. De azt mondják a régi idők mesterei meg a szentek, ha mégis rájössz arra őszintén, hogy te nem tudsz gyönyör nélkül élni, akkor legalább kérd el úgy, hogy ne legyen durva visszahatása. Ez érthető így? És a Szanátana Dharma, van ez a szép vers, amit mindig idézünk, hogy a teremtés hajnalán, ugye az élőlények ura, félistenek, emberek, állatok és növények generációit bocsájtotta előre, majd megáldotta őket. Legyetek boldogok egy jagja, tehát áldozat által, mert ennek végrehajtása majd megáld minden szükségessel benneteket. Tehát van lehetőség arra, hogyha én vagy bárki más tudja magáról, hogy szép-szép ez a filozófia, de igazából én fiatal nő vagyok, gyereket szeretnék. Vagy fiatal családapa vagyok, nekem egyszerűen pénzre van szükségem. És így tovább. Vagy nincs önbizalmam, szorongok, annyira unom már az egészet, hogy így kell élni, úgy szeretnék egy kis hatalmat, valami önbizalmat, egy kis pratistát, vagy valami tartást, akkor mindezt az ember magához veheti úgy, hiteles eszközökkel, hogy megkapja, és mégsem pusztítja el a karma, de viszont egy ára van, hogy nem kerül ki a születés és halál körforgásából. Tehát visszajön, mindig boldogabb, egészségesebb, szebb és gazdagabb lesz, de nem lesz halhatatlan. Ez követhető így. És akkor parancsolj.
És mi az a pont, amikor ez megváltozik? Tehát, mert hogyha nincs olyan durva karma, akkor nincs olyan durva szenvedés sem.
Az a pont, amikor megváltozik, hogy egy öreg lélek számára már az a szenvedés, hogy meg kell halni, és ez az egész egyszer csak, tehát úgy mondtuk, hogy ízét, levét veszti. Tehát közöttünk többen ülhetnek olyanok, akik erről nem beszélnek, de meg tudják fogalmazni, hogy pont az a problémájuk, hogy akarnak, ők tudnak pénzt keresni. Ha akarnak, tudnak a párkapcsolattal vagy a szexualitással élni. Vagy bármikor képesek annyi karizmát magukhoz vonni, hogy ki tudnak teljesedni az emberek között. De a szívükben, az elméjükben pontosan lehet, hogy már gyerekkoruk óta tudják, hogy ők igazából másra vágynak. És ezeknek az embereknek írták meg külön a Vedanta Sutrát, ami hajszára úgy kezdődik, mint az örök törvényen belüli boldogságot kereső emberek szentkönyve, csak egy szó különbözik. Ugye ott azt mondjuk, hogy adhátó dharma jigyásza, itt meg azonnal úgy kezdődik, hogy adhátó brahma jigyásza, vagyis most, hogy elérted az emberi létformának ezt a szintjét, neked már nincs más dolgod, mint kutatni az abszolútat, tehát a transzcendenst. De egy ilyen ember viszont már nem abban gondolkodik, hogy lesz gazdag, vagy hogy jut szerelemhez, vagy befolyásod az emberek között. De nem törvénytelen, ha valaki ezt a hármat szeretné, és ennek is van egy kézikönyve.
Kérdezhetek még? Nagyon szegényes. Szóval mi a helyzet akkor, hogyha valaki úgy gondolja, hogy ő már az adhátó... Tehát, hogy ő már az adhátó brahma jigyászánál tart.
Fiúk, óvatosabban nősüljetek.
Aztán kiderül, egy idővel kiderül, hogy hopp, még maradt egy-két olyan vágya, amit nem teljesített be, és azok elkezdik a tudattalamból felszivárogni, és esetleg más útra terelik. Tudom, hogy van erre egy Bhagavad Gita vers, de hogy...
Már készültem.
hogy esetleg részletes... Tehát, hogy ez esetben, mert alapjában véve akkor ezek szerint ő nem jól ítélte meg, vagy... Mert
én úgy az gondolom, nem hogy... számít, az nem baj. Nagyon lényeges, hogy kellő magasságra tegyük a lécet. Nekifutunk, legfeljebb leverjük, de ne alázzuk meg magunkat annyira, hogy az életünk végén kiderül, hogy ez nem magasugrás volt, hanem távolugrás. Tehát semmi probléma. Tehát egy nagyon klassz célban elbukni abszolút nézőpontból, ha visszatekintünk, még akkor is óriási dolgokat oldott meg. Tehát ezen nem szoktak ezen egódni. Nyugodtan kitűzheted a lehetetlent. Nem probléma, mert még mindig sokkal több fog megvalósulni, mint hogyha az ember ilyen biztonsági játékos, és azért mondtam az előbb, hogy elvileg ő magasugró, de azért 40 centire teszi az a biztos. Hopp! Már teljesítettem is. Úgyhogy nem kell félni attól, valószínű, hogy a legmagasabb sík nem jön be pont ebben az életben. Még olvastunk is ilyet, hogy a Vedanta Sutra írja, a Gayatri mantráról beszélgettünk, mert kérdezték, és azt írja, emlékeztek, hogy halálig gyakoroljuk. Miért? Mert nem tudod, hogy mikor világosodsz meg. Nem tudod. Ezért, ha azt döntöd el, hogy halálig gyakorod, akkor nem idegeskedsz. Tehát kitűzi az ember, igenis, el akarom érni a fényt, a megvilágosodást, az urat. Mindenki, ahogy megfogalmazza. És ezért él. Nincs garancia, hogy van annyi ereje, hogy eléri, mert tényleg föltámadhatnak benne a vágyak. Hogy hű, mennyi minden van még, ami foglalkoztat. Mi lesz az eredmény? Az, amit elért a transzcendenciában, az sohasem veszik el. Tehát az nem enyészik el, még a halál sem tudja felszámolni. Mondtuk is, hogy talán emlékeztek, hogy előző életének isteni tudata folytán automatikusan emlékezni fog a jóga elveihez. És akkor majd befejezi. De még mindig jobb így élni, mint hogy csak a vágyaink, egyáltalán nem foglalkozunk lelkiséggel, úgyhogy, vagy ezen az úton nincsen csökkenés vagy veszteség, már egy parányi fejlődés megvéd a félelem minden fajtájától, vagy legveszélyesebb fajtájától. Szóval nem kell latolgatni, természetes, hogy rájövünk arra, hogy vannak ismeretlen dolgok bennünk, hiszen azért csináljuk az egészet, hogy megismerjük magunkat. Azt sem tudjuk, mi van bennünk igazából. Azért már Jung is azt mondta, hogy tudattalan, meg Freud. Ők nem voltak feltétlenül jogi, de maguk rájöttek arra, hogy igazából az emberi személyiség, amit gondol magáról, az a jéghegy csúcsa. Ugye? A legjobb mód, hogy az ember fogadalmakat tesz, és ahhoz tartja magát, hogy az elméjével szemben is kitart az eszményei mellett. Vratákat. Hogy azt mondom 20 éves koromban, hogy így élek, és kész. És iszonyú, mi történik. Jön a pénz, jön a szerelem, jön a becsvágy, minden, és az ember tartja magát. Egyszer ezt megfogadtam. Az Isten kezébe tettem az életemet, nem érdekel, hogy mi örvénylik körülöttem, akkor is bármi áron ezt az utat fogom járni. Tehát határozott. És akkor van esély. De az, hogy jönni fog az eltérítés, az nyilvánvaló. Bocsánat, válaszoltam valami? Nem is tudom akkor. Igen.
Nekem két kérdésem van. Az egyik kicsit kapcsolódik a Judithoz. Itt hallgatva a 11. erről, vagy a hét során az előadásokat, az fogalmazott meg bennem, hogy tulajdonképpen van egy folyamat, ami arról szól, hogy az ego fejlődés folyamata. Tehát, hogy megélem az anyagi vágyaimat, megélem a szexuális vágyaimat, megélem a becs vágyamat, és mondjuk ezek így lépcsők, bár nyilván egymás mellett futnak, vagy futhatnak.
Igen.
És hogyha ebben a folyamatban valami gondom van, akkor, vagy krízis van, vagy elakadásom van, akkor tulajdonképpen elmehetek a nyugati társadalomba, pszichológushoz, vagy terápiába, és kiigazítja ezeket a dolgokat. És a másik folyamat pedig a transzcendens része, vagy a spirituális része, hogyha ezeket mind megoldottam, akkor tudok, vagy ez inkább most már innentől kérdés, hogy az is egy folyamat, az első részében fölépítem az egót, a második részében meg lebontom, nem biztos, hogy a szavak így teljesen jó.
Értem már.
Hogy az elsőben is lehet krízis, meg a másodikban is lehet krízis. Hogy ezek futhatnak párhuzamosan, vagy hiába próbálkozok a spirituális úttal, hogyha nem léptem meg azokat a lépcsőket. Tehát mindig vissza fog küldeni a karma, vagy nevezzük karmának, hogy menj és tanuld meg az első három lépcsőfokot, ahol lehetnek elakadásaid, illetve, és a kérdés igazából az, hogy a spirituális úton is lehetnek elakadások, hogy itt milyen úgy jelzők, hogy milyen kockázatok vannak, hogy elindulok egy magasabb szint felé, és...
Szerencsére van megnyugtató válasz. Először is ugye az első szakaszban a krízis az azért természetes, mert a krízis az mindig egy vágyal, és annak a kielégülésével kapcsolatos. Ugye voltak éppen, ha megvizsgáljuk a pszichés kríziseinket, az alapját, ha megnézzük, akkor el kell ismernünk, hogy valamilyen elképzelésünk, tehát valamilyen fajta reménye a boldogságra, az nem valósult meg. Tehát krízisben vagyunk. Ameddig így élünk, addig érdemes a dharma útján járni. Talán emlékszel rá, hogy mondtuk, hogy ugye anyagi függetlenség, a vallásos adományozás, tehát jó emberré válunk, és a kámáról is volt szó, éppen tegnap, és végül megérkezik a moksa. Amivel átléphetünk abba, ami a kérdésed másik fele volt, ahol elvileg nem volna szabad, hogy krízis legyen, mert akkor lépünk át a lélek ösvényére, hogyha az elménkben, tehát a tudati rendszerünkben a békesség az tökéletessé vált. Mert a békesség azt jelenti, hogy elengedni a világot. A kérdésed mégis mindannyiunkat érint, mert Európában élünk, benne vagyunk egy furcsa korban, és egyszerűen nem úgy van, hogy 7 évesen szólt az apánk, vagy a falu mestere, hogy hogy építsük fel az életünket, hanem össze vannak keveredve a dolgok. Tudnék, ezt úgy hívják, hogy varnásram a dharma, lehet, hogy biztos, hogy benne, hogy hallottad is, és ez Indiában rendesen úgy működik, egy férfinál különösen, hogy 25 éves szakaszokra osztja fel a mester, hogy mivel foglalkozunk. És egy fiút, egy jövendőbeli férfi embert az első 25 évben megtanítanak az elméletre. 25 éves kora körül a guru megkérdezi, hogy most mit szeretné, a családot alapítani, vagy azonnal belefogni a transzcendens megkeresésébe, ugye? Ha azt mondja, hogy azonnal belefogni, az azt jelenti, hogy békés az elméje, nincsenek vágyai, ha őszinte, és elengedte a világot. Ha azt mondja, nem, mester, pontosan tudom, hogy nyilvánvalóan vannak vágyam az artha, dharma, stb. Kategóriákban, akkor a guru azt mondja, rendben van, egy jóra való hozzád illő nővel házasodj össze, éld meg a felnőtt férfi életét, pénz, gyerekek, hatalom, befolyás, stb. És gyere vissza hozzám, ha gyerekek felnőttek, ha megnyugodott az elméd, és tudod, hogy mi ez a világ. Ugye, és akkor jön az a Vánaprasztha nevű állapot, a Vána erdőben élő, ami igazából szimbóluma annak, hogy megbékéltünk. Olyan nyugodt. Általában az 50-es kor után, 50 évkor kezd kialakulni ez a, itt mondjuk a jupiterivé válik az ember, hogy olyan minden volt, mindent ismer, semmi nem hevíti annyira, akár mit lát, akár kit lát, pontosan tudja, ismeri, része volt benne. Emiatt van egy természetes nyugalma, tehát végre mégis megjelenik az, ami a választó víz. Tehát van is egy szép vers, hogy a békét nem az éri el, aki igyekszik a vágyait kielégíteni, hanem aki lemondó, és akit nem zavar a vágyak szakadatlan özene, melyek úgy ömlenek belé, mint folyók, az állandóan töltődő, ám mégis mozdulatlan óceánba. Tehát akkor kezdjük érezni ezt a most férfiként beszélve, mert a hölgyeknél kicsit más. Nincs is ilyen 25 éves korszakolás. De ott is ugyanúgy megvan ez, csak tartott, hogy a következő kérdést már kibírom találni. tehát röviden egy férfi kezdi, hogyha úriember volt és mindig érdekelte a filozófia, pontosan tudja, hogy most jött el az én időm. Tehát érzi ezt a békességet, ezt a nyugalmat, és tulajdonképpen kipipálta a karma mimámsza kézikönyvét, ahogy Zsolti bácsi mondta. Nem csalt, nem hazudott, benne volt, pénzt keresett, nem is sorolom fel. Minden joga, és még nagyon sok ideje van arra, hogy ezzel a békés nyugodt elmével átlépjen a kérdésed lényegét tekintve egy olyan dimenzióba, ahol megengedheti, sőt elvárhatja magától, hogy a transzcendenssel foglalkozzon. Természetesen vissza-vissza köszönhet a múlt, de nem olyan erővel, mintha ezt 20 évesen tette volna becsapva magát. Ugye ezért megvolt minden, tehát érkezik egy ilyen hullám a múltból, de nagyon-nagyon hamar elbánunk vele, mert megadtuk a módját, hiszen része volt az elmének, a testnek, megtehette, amikor csak akarta, senki nem bántotta ezért. Tehát, hogyha érzed, hogy kísérlek válaszolni a kérdésre, valójában eleinte úgy tűnik, hogy nyugtalan helyzetben vagyunk, de később ez pont előnyünkre változik meg azáltal, hogy azért leszünk békességesek, mert figyelemmel megértettük a világot, benne saját magunkat, és miért ne fordulhatnánk intenzív szeretettel a transzcendencia felé. Más szóval, ha nem marad bennünk képmutatás, mert ez akármikor bekövetkezhet, hanem őszinte az igényünk arra, hogy na most már haladjunk előre, akkor apróbb zavarokat nem számítva, ami az elme labilis Tehát az egyetemes elme labilis természetéből, a világ hangulatából, a történelemből, azt mondják, háromféle szenvedés van. Ugye az egyik a saját elménkben lévő, ezt megállíthatjuk. A másik lény által okozott szenvedés, ezt meg eltűrhetjük. De van egy harmadik, a bennünket iszonyúan meghaladó egyetemes szenvedés, háborúk, földrengések, stb. Tehát ezek mind hatnak a megvalósításunkra. Tehát nagyon erősnek kell lennie az embernek. De még egyszer mondom, ha egy bölcs tapasztalattal rendelkező érett férfivé válik valaki, annak az az eredménye, hogy nem fogja visszahúzni. Anarthának hívják a meditációban megjelenő visszahúzó tévképzeteket, hogy átjár. De azért az hiú remény, hogy időnként nem tör rá az emberre. Tehát ez természetes. Nem tudom, hogy válaszoltam-e.
A másik kérdés kicsit kapcsolódik, amit említettél, a szenvedés harmadik foka, az a háború és egyebek. Tehát volt délelőtt szó arról, hogy elfogadás. Nem kritizálunk, meg észreveszünk a másikban a pozitív jót. A határok kérdésével vannak, ugye most egy durva példát, vagy szélséget fogok mondani, hogy ugye a II. Világháborúban ezt a nagy világégést okozta valaki, és hány ember nem szólt, amikor kellett volna szólni? Tehát, hogy hol a határ, mikor szólalok meg? A valóságlátás, meg a helyrerakás, szóval ezzel kapcsolatban vagyok kíváncsi a véleményedre.
Nem az én véleményem, hanem a tanítás, hogy nem lett volna szabad csendben maradni. Tehát ugyanis arról van szó, hogy ha valaki emelkedett lelkiember, vagy inkább mondjuk úgy, hogy képzett bramana, annak tanítania kell. És néha az is tanítás, hogy igenis szól időben, hogy ez aljasság, ebből nagyon nagy baj lesz, nem? Még meséltem is, emlékeztek, az ágyékkötős jógit, aki elment a hegyekbe, és ő volt régen a polgármester, és látta, hogy Kalkuttát elviszi a víz. És fogta magát, és rendet tett. Ezt kellett volna tenni. És egyébként bőven voltak papok, meg lelki emberek, meg egyebek. És én is, most akkor kimondom nyíltan, nem erre találták fel az egyházat például. Nem erre lett volna való a krisztusi kereszténység abban a több százmillió emberbe, hogy talán esetleg szólunk időben. De már azért nem tehették meg, mert az első világháborút lezáró békékkel már aljassá tették magukat. Tehát már eleve romlottak voltak, mindenkinek volt vaj a füle mögött. És ez a sok sunyi csalás és kavarás okozta, hogy senkinek nem volt olyan presztízse, hogy szólt volna időben. Mindenki gazember volt. Tehát már az első világháború égre kiáltó aljasság volt, nem beszélve a végéről. De röviden csak magunkra vonatkoztatva, soha nem szabad csendben maradni. Nem mondhatjuk, hogy relatív sík, mert az is a tanítás része, hogy egy bramana szól, hogy így nem, ez így nem mehet tovább. Még akkor is, ha látszólag anyagiról van szó. Hát a bramana mindig tanár, minden szinten. Tehát, hogy is szoktuk mondani, tehát egy percig nem vagyunk szentimentálisak. Tehát nem lehet eltűrni azt, ami lebontja az emberek reményeit vagy jövőjét. Úgyhogy szóvá kell tenni.
Köszönöm.
Boldogan.
Szerintem valami kérdezni, hogy a teremtésnél, amikor ugye minden lélek úgymond egy szintről indul, akkor hogy alakulhatnak ki ennyire nagy karmikus különbségek, és hogy egy ilyen úgymond frissen kiáradt léleknél úgy ki vagy mi dönti el, hogy most ember lesz, vagy mi lesz, mert hogy ugye több létforma.
Előadást kell tartani egy ilyen kérdésre. Szóval ez egy egész fejezet valójában. De döntően talán emlékszel arra, hogy tárgyaltuk, hogy maga Mája, vagy Mája Prakriti olyan, mint egy hatalmas filmbászon. Tehát voltak éppen a teremtés indulásának pillanatakor, föl van töltve elvi és gyakorlati élvezhető vagy megkívánható dolgokkal. Tehát az a dolga az illúziónak, vagy Májának, a káprázat energiájának, hogy elérje, egyfajta csáberő elérje, hogy az érkező lélek a magára öltött elme és tudati eszközök és érzékeken keresztül megvágyja az adott dolgokat. És ebben óriási különbség van, úgy, ahogy az anyagi világban is van, aki a szőkét szereti, van, aki a barnát, egy másik meg a vöröset. Tudom, hogy kicsit fura a példa, mivel egyéni lelkek vagyunk, hihetetlen különbség van a között, hogy ki mit kíván meg és mit enné boldoggá. Hangsúlyozom, hogy most nagyon tömören próbálunk erre válaszolni. Éppen ezért a kívánságai mentén meg fogja indítani a gondolkodását, a beszédét és a tetteit. De ezek már nem hasonlítanak tökéletesen a másik lény gondolkodására, beszédére és tetteire, és igenis teljesen más típusú karmák keletkeznek. És akkor mondok egy furcsa állapotot, valamilyen oknál fogva nem csillapul a vágya. De igazából saját erejéből azon a szinten nem tud kielégülni, mint ahogy szeretne. A következmény az az, hogy belép a bűn dimenziójába. Annyira nem tud lemondani a vágyott tárgyról vagy dologról, hogy áthágja a darmát, tehát a világ törvényét, nem azt fogadja el, amihez természetes módon hozzáférhetne, hanem meg nem engedett eszközökkel szeretne boldogsághoz, ahogy ő képzeli, kielégüléshez jutni, és ez lesz az első olyan fokozat, ami degradálhatja, akár más létformákig is. Tehát ezt hívjuk úgy, hogy adarma, hogy nagyon súlyosan belebonyolódik a saját vágyaiba, és képtelen helyes eszközökkel elérni azokat. Ugye egy három fokozat van, a békés, nyugodt elmével rendelkező lélek elfogadja, amit az élet vagy az Isten ad neki, és boldog benne, és érdekes módon mindene megvan, ez a szatvikus. A másik ebben nem tud beletörődni, óriási vágyai vannak, de legalább gürcöl érte, mint egy őrült, ez a rajasztikus. Ugye ezeket hívtuk mutháknak vagy szamaraknak. De van egy harmadik, aki őrült úgy tud vágyni, ugye, de semmit nem tesz érte, se nem tanul, se nem dolgozik. Vigyázzunk, mert ez a népessége szaporodik szerte a világon. Ezt hívják úgy, hogy Varna Sankarák, tegnap beszéltünk róla. Ezeknek az embereknek teljesen természetes, hogy mivel ők boldogtalanok, szegények és kielégületlenek, elrabolhatják bármi áron a másét, vagy akár meg is ölhetik. Ez minden országban így van, és mindig is így volt. Csak mivel nem számol, elképesztő karma. Tehát onnantól kezdve neki már fogalma nincs arról, hogy ebből mikor kerül ki legközelebb. Tehát azért nagyon veszélyes a vágy, mert az egyetlen oka, hogy egy egyébként jó képességű ember lecsúszhat. Tehát jön valami őrül szerelem, föladja a családját, megfeledkezik a kötelességéről, kilőbb belőle, és többszörös problémája lesz. Ugye? Az aggodalom, a lelkiismert furdalás, a gondok és a bajok, meg esetleg a gyerekek is vannak, eleve élvezhetetlené teszik az álomszerűen elképzelt új kapcsolatot. Ugye? Mert tele van ellentmondásos dologgal. Másik nézőpontból meg kiugrott a darmájából, a feladatából a kötelességét. Tehát sokféleképpen lehet illusztrálni, de döntően és módszeresen, mivel mindenki másra vágyik és más eszközökkel törekszik, ez az oka annak, hogy az életek nagyon-nagyon különböző képet mutatnak. Csak a gyógyszer ugyanaz, el kell engedni. És minden a tiéd lesz ráadásul. Hát aki ezt a művészetet megérti, annak mindene van, és mégsem kell aggódnia. Tehát furcsa, hogy a szatvaguna az minden ellátja az embereket. A rajasz az csak a munkáért cserébe, tehát állandóan fáradtak és idegesek vagyunk, de úgy van minden. Tehát rengeteg a gond, a baj, de legalább van minden. Mert be is teszi az energiát. De a tamoguna az őrült veszélyes, tehát a bűn az ott kezdődik, hogy élvezni vágyásom az van, de tanultságom, meg szorgalmam az nincs. Így kezdődik a rablás, a gyilkosság, a stb. És iszonyú mi következik ebből. Úgyhogy ezért voltak éppen a társadalomnak az iskola rendszere volna az, meg a szülői ház, ami megmenthetné az emberiséget. Tehát nem is tudom, édesanyámnak őrzöm, hát már régen eltávozott, de őrzöm a bizonyítványát, és akkor ilyen tantárgyak voltak, hogy hit és erkölcstan, meg hasonló. Tehát, mi? Újra van? Na hát ez azért érdekes, mert az emberekben valami morált az Isten áldja meg, hogy mire kell törekedni, ugye? Hogy mi a bűn és mi az igaz. Tehát tudom, hogy rengeteg felzúdulás van ellene, de ugyanolyan fontos teológiát tanítani, mint matematikát meg fizikát. Mert a teológia az morál teológia. Hogyan legyünk úri emberek? Lehet, hogy nem lehet tökéletes szintet képviselni, minden relatív, mindig lehet bírálni, de ha csak megnézek egy, vagy inkább én még mindig olvasni szeretek, egy Jókai regényt elolvasok, és megnézem, milyen jellemek vannak benne, az ember azt mondja, Úristen, ez még 150 éve így volt. Ha hol van ez? Melyik 26 éves férfi fut be egy Petőfi karriert? Hihetetlen, vagy a Vasvári, meg a többiek. Ha 26 éves, hát a másik oldalára fordul otthon, és anyu behozza a spagettit. Nem? És minden gondja, hogy éjjel elfejtette kikapcsolni a laptopot, és lemerült. Tehát egyszerűen ez félelmetes, tehát már elnézést, valamennyire próbáltunk válaszolni. Más esetleg?
Engem az a kérdés izgat, hogy nem is az, hogy az itt létünk és a visszatérésünk, hanem az ide jövetelünknek miért pont mi vagyunk azok a kiválasztottak, akik beléptünk az anyagi körforgás létébe. Mi volt az a kiválasztottságunk oka? Nem tudom, érthetően fogalmaztunk-e meg a kérdést.
Nem tudom.
Köszönöm.
Őszintén megmondom, hogy szerintem ez nem ránk van bízva. Természetesen arról beszéltünk, hogy maga az egyetemes ok, hogy bennünk szeretné élvezni önnön létét, tehát a létezés kalandját a legfelsőbb. De hogy erre, hogy miért pont mi, erre nem tudom, hogy van-e logikus válasz, mert a lélek eredendően ugyanolyan, mint a forrása. Tehát Szatcsit Ánanda. Hogy különbözünk is egymástól, de lényegileg nem. Tehát mivel egyikünk sem különb a másiknál, ezért különösebben kiválasztottságról nem nagyon lehet beszélni. Meg csak a Földön van 6 milliárd kiválasztott pillanatnyilag. Hát persze, hát minden ember kiválasztott. Alapvetően létezni fantasztikus dolog. Tehát az, hogy színeket, formákat, ízeket. Hát nem is gondolunk bele abba, hogy minden pillanatban élvezünk. Hát ez teljesen természetes, hogy fantasztikus színkavalkád van, illatok, dolgok, tapintható, érzékelhető valamik. Hát az ember olyan hálátlan lett, hogy azt alapjáraton végig sem gondolja, hogy létezni önmagában fantasztikus. Kommunikálhatunk, történnek velünk, teljesen meg vagyunk róla győződve, hogy ez így természetes, hogy egy véget nem érő kaland a része a létezésünknek. Holott az első fázis az azzal kezdődne, hogy rádöbbenünk arra, hogy létezni önmagában fantasztikus. Nem? Ennyi élménnyel gazdagodni. Tehát nem is tudom szavakkal kifejezni. Tehát ennyiből meg igazad van, hogy igenis kiválasztottság, hogy az ember, pláne emberi testben ennyi mindenhez hozzá, de aki ezt nem érti, vagy nem értékeli, hogy így létezhetünk, az ezt olyan természetesnek veszi, hogy ebből vannak a problémái. Tehát valaki például nem lát, és visszakapja a szeme világát, az azonnal meg tudná mondani, hogy mi a különbség a kettő között. Akinek nincs ilyen problémája, az ő sem tudja fogni, hogy most mi ebben a nagy dolog. És így tovább, és így. Ismerek olyan embert, aki soha életében nem érzett illatokat. Olyan különleges betegsége van. El se tudja képzelni, milyen egy frissen sült almáspite. Jó kis fahéjjal meghintve, vaníliás. Szóval egyszerűen szegénynek ez az életéből örökre kimarad. Most mi értelme a létezésének? Szóval az első fázis, és azért jó ez a kérdés, hogy egyáltalán nem természetes. Egyáltalán nem természetes, hogy ilyen fantasztikumban lehet részünk, hogy a lét minden pillanatában valamit tapasztalhatunk és átélhetünk. Ezért vagyunk most is Ánandában, csak nem hisszük el. Fények, ízek, formák, hangulatok, dallamok, hangok. Tehát hihetetlen, csodálatos, csodálatos. Hogy mondják, ugye nincs több kérdésetek. Hát köszönöm szépen egész hétre való megtisztelő türelmeteket és figyelmeteket. Jai Gurudev.